magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 1 perckor kezdődik a mai Hazafutás, augusztus 24-e van, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok, és az első fél órában labdarúgással foglalkozunk, méghozzá az angol Premier League első fordulójával, hiszen a hétvégén elkezdődött az angol labdarúgó bajnokság első idénye, és az első forduló, ma este ugye még vár ránk egy találkozó, majd arról is lesz szó, de elsősorban a Liverpool és a magyarok teljesítménye érdekel bennünket, erről fogunk beszélgetni Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával. Szia Balázs!
Szia Szilvi!
Hát ugye a Newcastle otthonában lépett pályára a Liverpool, nagy örömünkre mindkét magyar játékos, Kerkez Miros és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a találkozót, amely 2-2-es döntetlennel végződött, mindkétszer a Newcastle szerzett vezetést, és a Liverpool a 99. percben Szoboszlai 11-es góljával tudott egyenlíteni. Gondolom, hogy belenéztél már az angol, illetve kifejezetten a liverpooli lapokba, milyen vízhangja van ennek a mérkőzés, és aztán majd a saját megérzéseidre vagy véleményedre is természetesen kíváncsiak vagyunk.
Nem csak belenéztem a liverpooli vagy az angol lapokba, hanem beszéltem olyan liverpooli újságírókkal, akikkel itt az elmúlt egy évben megismerkedtem. Igazából itt vegyes a Liverpool teljesítményének a megítélése. Nézőpont kérdése, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Mind a két érvre, tehát a mondjuk úgy a kritikus érvekre is lehet hallgatni, illetve az optimistákat sem ildomos elhesegetni, mert igazából itt egy nagyon nehéz terepen állt helyt a Liverpool. Ráadásul egy olyan, most már igazából gazdaságilag is abszolút vetétásnak tekinthető csapattal szemben, amelyik igaz egy picit alul teljesít ahhoz képest, hogy milyen anyagi vagy sportszakmai kapacitásokkal rendelkezhet.
Halló?
Itt vagyok közben.
Igen, azt hittem, hogy még folytatod. Szóval akkor beszéljünk, milyen pozitívumokat emelnek ki a szakírók, és mik azok a negatívumok, amelyet esetleg ők kritizálnak.
No, akkor kezdjük a fekete levessel, vagy hogy a negatívumokkal, mert érdemes mindig ezeken előbb túlesni. És sajnos itt meg kell említeni az egyik magyar légiós, Kerkez Milost, aki legalábbis az első fél időben egy picit dezorientáltan játszott, és ebből igazából nem akarom én itt egy az egybe az ő nyakába varni az első gólt, de abban konszenzusra jutottunk itt a liverpooli kollégákkal, hogy nem volt kellően proaktív, vagy nem akkora figyelemmel, nem olyan összpontosítással játszott az első fél időben, ahogy kellett volna, és Elanga góljánál csúnyán lemaradt. Ez egyfajta helyezkedési hiba, mert utána az egyértelmű, hogy a Newcastle csatára egyszerűen gyorsabb játékos.
Itt bocsáss meg, Balázs, megállítalak, ha esetleg valaki nem látta a meccset, tehát Elengem már az 5. percben betalált, tehát ahogy mondott, hogy az első fél időben esetleg még nem volt kellő hőfokú kerkezmény, hát ez már az első 5 perc történése volt, és akkor én kérdezem, hogy ezt egy az egyben neki kellett levédekezni, tehát ott nem mondhatjuk azt, hogy ő túlságosan egyedül volt, és ő egyedül kellett volna, hogy Elengával versenyt fusson?
Kétségtelen, hogy óriási terület nyílt meg a Newcastle csatára előtt, ugyanakkor, hogyha érdemes itt felidézni magát az akciót, ott azért kezd 2-3 méteres előnnyel kezdhette meg a futóversenyt, és ráadásul még a Newcastle tér feléről. És ebben a helyzetben, hogyha érzékeli, hogy egy nála gyorsabb csatár fut vele versenyt, és mondjuk helyzeti előnyben van, mert nagy a táv, amit be kell futni, akkor beléphetett volna elé. Kétségtelen, hogy egy viszonylag hamar bekapott sárga lappal nehezítette volna meg a dolgát, de semmi esetre sem lett volna belőle gól. De a probléma, és egyébként ez az, amire felhívták a figyelmemet olyan Liverpooli újságírók, akik a helyszínen látták a meccset, és a közvetítésekből nem feltétlen derült ki, hogy Iraola és később Van Dijk is arra ösztönözte Kerkezt, hogy szorosabban fogja az ember. Tehát itt sajnos volt egy ilyen nem is tudom, minek nevezzem ezt, idény elejé rövid záratnak, de nem teljesen ez volt a helyzet. Itt egyszerűen ütemhátrányban, vagy fáziskéséssel indult meg a magyar játékos, és aztán időbe telt, mire fölvette a mérkőzés ritmusát, csak hát azért itt a világ legerősebb bajnokságában egy-egy ilyen pillanatnyi kihagyásnak súlyos ára lehet. Uh-huh. És ezt láthattuk itt az első fél idő legelején.
Jó, akkor ez egy negatívum. Volt-e azért más? Reméljük, hogy nem csak Kerkez Milos nyakába varható azért ez a hát döntetlen, vagy ez az első gól, ez a gyors gól, tehát mibe kötöttek még esetleg bele a szakírók?
Természetesen, tehát eleve ugye itt azért ez nagyon fontos leszögezni, hogy itt csapatsportágról van szó, tehát itt még akkor is, hogyha mondjuk történik egy egyéni hiba, az egy 90 percet nem vihet el egyedül a saját vállán, tehát egy játékosnak nem lehet egy az egybe felrúlni adott esetben a csapat botlását. Mert egyébként a Liverpoolnál nem csak feltétlen Kerkez Milosnál volt tapasztalható fáziskésés, vagy a játék teljes ritmusának a kellő felvétele. Tehát itt más szituációkban is, meg más posztokon is voltak hiányosságok, de ha csak egy példát kiemeljek, az új edző Andon Iraola is egyfajta kritikát kapott azért, mert a fiatal Rio Engomoát a jobb oldalon játszotta. A srác egyébként bal szélső, de most kitette a jobb szélre kísérletező jelleggel, hát finoman szólva sem jött be. Tehát itt ilyen apróságokból, amik azért úgy meccs közben, ha összeállnak, akkor azért úgy egy nagyobb halmazt alkotnak, de ezeket ki kell majd küszöbölni az elkövetkező időszakban.
Balázs, mi ketten pénteken beszélgettünk már itt adásban a Premier League esélyeit latolgatva, azt mondtad, hogy Szoboszlai Dominik nem biztos, hogy azon a poszton játszhat Iraolánál, amit ő szeret, valahogy úgy fogalmaztál ugye a cikkedben is, hogy egyfajta szűrő lesz. Az első meccs tapasztalata alapján az ő feladatköréről mit gondolsz?
Azt, hogy valóban egy fél sorral hátrébb húzta, tehát hogyha most azt nézzük, hogy a támadó középpályát ugye az említett Engomoa mellett Virc és Gakpo alkotta, tehát mögöttük játszhatott Szoboszlai, Gravenberchel egy vonalban. Én továbbra is tartom azt, hogy ennek a Liverpoolnak, meg szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan, hogy Szoboszlai Dominik a motorja, de nem tud ellátni, és ez nem azért, mert ő nem lenne jó játékos, hanem egyszerűen ez egy ez egy fizikai lehetetlenség bármelyik futballistának a világon, tehát hogy nem láthat el egyszerre több kulcs pozíciót. És most egyébként itt Liverpoolban az a általános nézet, hogy, vagy az egyik, hogy a hatos posztra, tehát nagyjából ott, ahol Dominik játszott, oda nagy szükség lenne egy megbízható játékos, és akkor adott esetben Szoboszlainak a támadó kapacitását azt jobban ki lehetne aknázni. Mert jelenleg az a helyzet, hogy a világbajnok Alexis McAllister sem feltétlen élvezi azt a bizalmat, és egyébként nem csak Iraolana, ugye már Slotnál is láthattuk itt a tavalyi idény végén, hogy úgy kikerült a csapatból, jó, mondjuk őt rendszeresen faragták, ütötték, verték az ellenfelek, tehát ő egy olyan ütköző fal volt, és akkor ugye abból nehezebb regenerálódni, de ugye most sem kezdett az argentin játékos, tehát igazából itt egyfajta deficit van továbbra is a Liverpoolnál, és az a helyzet áll fenn továbbra is, amit tavaly már nem egyszer látunk, sőt végigkísérte az idényt, hogy Szoboszlai egyfajta Jolly Jokerként azon a poszton játszik, ahol a legnagyobb űr támad, de az is egyértelmű, hogy a csapat legjobb játékosát nem hiánypótlónak kell bevetni, hanem az ő potenciálja köré lenne érdemes építeni a csapatot.
Ugye azt lehetett látni, hogy mindegyik oldalról ugye a szögletrúgás, a Szoboszlai Dominiké, a szabadrúgások, az övéi, tehát a pontrúgásokban mindenképpen főszerepet vállal, hogyha még, ahogy mondod, itt a pálya olyan területét kell bejátszani, ahol nagy-nagy szükség van rá, ezt gondolom, hogy fizikálisan is, mentálisan is fárasztó, és azért minthogyha azt lehetett volna látni a közvetítésben rajta, hogy azért iszonyú sokat kivett belőle ez a meccs, és tegyük hozzá, hogy rendkívül nagy intenzitású meccs volt ez a 90, hát vagy a 99. percig is.
Így van, és ráadásul ez csak az első forduló volt, tehát ez a legeleje, ez egy kóstoló. Tehát igazából ez még csak a komplet idényt tekintve, még csak a bemelegítésének a bemelegítése.
Egy welcome drink.
Gyakorlatilag abból is az első korty. Mm-hmm. Igen. Az kétségtelen, hogy a Newcastle-nél talán lesznek majd gyengébb ellenfelek is, de erre a Premier League-ben tilos appellálni, tehát itt mindegyik csapat egy olyan nívót üt meg, és elsősorban a fizikumot tekintve, mert azok, akik nem olyan labdabiztosak, vagy kevésbé tudnak olyan szintű támadó játékot produkálni, mint mondjuk a Liverpool, azok is ütnek, rúgnak, harapnak, csípnek, és 90, akár 99-100 percig is ugyanazt a ritmust és tempót tudják fenntartani, tehát erre fel kell készülni, na most azért tavaly már bőven lehetett látni, sőt az előtti idényeket is igazából, hogy Szoboszlai bírja ezt a tempót. Itt leginkább ugye az a kérdés, hogy a Liverpool struktúrájába kellene még legalább egy, de az én meglátásom szerint két ilyen futó mennyiséget produkáló játékos. Tehát enélkül, arról nem is beszél, hogy az Iraola féle taktikát, amiről ugye szintén beszéltünk legutóbb veled, hogy a káosz
nagymestere.
Igen, hogy itt a futó mennyiségekre épített játék van. Nem azt mondom, hogy mindenkinek szét kell futnia magát, de a kulcspozíciókban igen, és ez 2-3, de inkább 4 játékost érintene, és ebben a Liverpoolban egyértelmű, hogy ez az arány, ez egészségtelen módon tolódik el Szoboszlai irányába. Tehát ő egyszerűen túl sokat fut, miközben a többiek hozzám értem túl keveset.
Uh-huh. Nem tudom, hogy ez már előre eldöntött ténye, hogy az egész idényben ő rúgja majd a 11-eseket. Minden esetre, ahogy ő tegnap odaállt, ahogy fókuszáltan nagy erővel helyezve, ugye beszéltük, hogy egy gólos hátrányban gyakorlatilag a meccslabdát elvállalva odaállt és berúgta. Ez azt jelzi számomra, de reméljük, hogy mindenki számára, hogy igenis rá lehet számítani, és őt gyakorlatilag a tét nem, hogy nem nyomja agyon, hanem lehet, hogy még egy kicsit spanolja is, ugye?
Szerintem is. Tehát az a típusú játékos, akit ösztönöz a tét, tehát ez nem is kérdéses. ugye, mert itt voltak ilyen szóbeszédek, hogy akkor most Gakpo bérfogdosta a labdát, hogy ő rúgja el, mit rúgja el, de igazából itt az a jó, ezt maga, hogyha a játékos majd egyszer elárulja, valójában akkor kiderül, de egyébként úgy tűnik, hogy valóban az van, hogy egyfajta fókuszlevétel volt ez Szoboszlairól, tehát nem volt kérdéses, hogy Dominik rúgja a 11-est. Egyébként nem véletlenül kapta meg a csapatkapitány helyettesi kasztalogot, mert az ugye egyfajta mentalitást igényel, terhelhetőséget, és ez a terhelhetőség ez nem csak a futó mennyiségben, hanem ebben a nagyon fontos koncentrációs készségben is megnyilvánul.
Uh-huh. Valamelyik felkészülési mérkőzésen előnyben volt a Liverpool, aztán azt hiszem, hogy vereséget szenvedett, és akkor mondta Iraola, hogy még fizikailag nincs azon a szinten a csapat, hogy ez 90 percig bírja. A tegnapi teljesítményük alapján te mit láttál, Balázs? Tehát fizikálisan felvették a versenyt a Newcastle-re, tehát erre nem lehet fogni azt, hogy pontokat veszített?
Szerintem nem, tehát itt érezhető, tehát egyébként a másik, hogy itt, ahogy elkezdődik a Premier League, tehát az éles meccs itt elválik a tüdő a májtól, tehát itt látszik, hogy mennyire és mire kapacitálható egy csapat, tehát nem éreztem egy pillanatig sem azt, hogy a Newcastle nagyságrendekkel jobb fizikai állapotban lenne. Nem mondom azt, hogy nem voltak olyan szituációk, mondjuk itt pont az említett Elanga Kerkez versenyfutásnál, hogy vannak különbségek, de ezek bizonyos pontokon és bizonyos időközönként felelhetők. Egyébként a meccsnek bőven volt olyan szakasz, ahol meg azt érezte az ember, hogy a Liverpool az, amelyik abszolút bírja tüdőkapacitással, és a Newcastle pedig már úgy azt várja, hogy akkor itt ennek már legyen vége, mert nehezebb egyébként a labda után futkorászni. Ezzel együtt nem érzem, hogy a Liverpoolnak különösebben fizikai gondja lenne a Premier League szintjéhez képest, de azt továbbra is tartom, hogy a csapatba, mondjuk úgy legalább a kezdő 11-be kéne még legalább két olyan játékos, akik Szoboszlai futó mennyiségét tudják hozni.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a másik magyar vonatkozású mérkőzésről. Ugye a Manchester Cityhez látogatott a Bournemouth, amelyben Tóth Alexa 75. percben lépett pályára. Akkor még egy góllal 1-0-ra vezetett ugye a Bournemouth, majd a City fordított. Nyilván nem szeretnénk erre kihegyezni, hogy a Tóth Alex becserélése és a két gól születés az összefüggésben van, de nem tudom, mennyit láttál Alex teljesítményéből, és ez a találkozó milyen benyomást tett rád. Ugye azt lehetett látni, hallani, hogy a City 3-0-ra kikapott az Arsenaltól az angol szuperkupában, tehát ilyen előjelekkel várták ezt a meccset.
Akkor kezdjük a Tóth Alex és az ő teljesítménye, illetve a Citynek a győzelme közti összefüggés boncolgatásával, mert szerintem egyértelmű, hogy nincs okozati összefüggés. Arról nem is beszélve, hogy a City állított labdás szituációból egyenlített, az ilyen egyenlítéseknél, főleg ugye hajrába, gyakorlatilag az úgy kompletten ugye az egész csapatnak a rovására írható, tehát nagyon ritka az, hogy ott egy valakit ki kell pécézni, ez a gólpont nem olyan volt. Itt egy olyan helyzet állt elő, ami egyébként hát egy kicsit azt mondanám, hogy a futballban nem párját ritkítja, tehát vagy nem párja ritkító, mert nem azt mondom, hogy szerencsés, de valahol egy talált góllal szerzett vezetést a Bournemouth, amelyik egyébként remekül helytállt az Etihadban, de azért egyértelmű volt a meccshöz képét tekintve, hogy a City az, amelyiknek igazából kézben kellett volna tartani a mérkőzést, és olyan nyomás alá helyezte a vendégeket a City, amit nagyon nehéz volt tartani, és azért mondom, hogy nem párját ritkító az olyan, hogy akkor, ha egyenlít, az utolsó pillanatban a torony magas esélyes és az a csapat, amelyik végignyom, akkor ott van egyfajta lelki törés az egyik oldalon, és egy lelki plusz a másikon, ami aztán főleg egy ilyen kvalitású csapatnál, mint a City, egy újabb gólba torkolik. Megjegyzem, a centiken múlott, mert Guardiol gólja úgy nagyon a leshatáról született, azt is sokáig varozták egyébként. Tehát itt ebben a helyzetben azt kell mondani, vagy én legalábbis úgy láttam, hogy az összképet tekintve a City megérdemelten nyerte meg a meccset, viszont a Bournemouth nem érdemelte meg a vereséget.
Beszéljünk a címvédő Arsenalról, amely ugye a nyitó fordulóban, illetve a nyitó meccsen, a forduló nyitó meccsén 3-0-ra nyert az újonc Coventry ellen. Ők is letették a névjegyüket, szerinted lehet az első meccsből levonni sok következtetést?
Ha sokat nem is, de az általad is említett City elleni szuperkupa meccs, és ezt a meccset egymás mellé rakva, ami azért ugye már 180 perc és 6 gól, és leginkább egy olyan egyértelmű teljesítmény, most a két teljesítményt összerakva, hogy abból már azért az levonható, hogy ez az Arsenal nem csak, hogy tud jól játszani, hanem érzi is a csapat azt, hogy megy a szekér. Ezek a lendületek persze egy hosszú idén során bármikor megszakadhatnak ilyen-olyan-amolyan impulzusokra, de jelenleg az egyértelmű, hogy azokat a mérkőzéseket, amiket az Arsenalnak hoznia kell, azokat nem csak hogy hozza, hanem maga biztosan hozza. És ez főleg itt az első forduló eredmény sorát figyelve szerintem egy nagyon erős lelki előny a címvédő számára.
Mennyire volt meglepetés számodra az, hogy a Manchester United ugye 2-0-ra kikapott az újonc Hull City-től, illetve az Aston Villa 4-0-ra alul maradt a Brightonnal szemben?
Igen, ez a két mérkőzés volt, és egyébként erre utaltam itt az előbb, hogy itt az első forduló eredménysorát tekintve miért értékes az Arsenal magabiztos sikere, tehát nem is kiemelném, hogy nem is sikere, magabiztos sikere, és ehhez még hozzátenném a Brentford-Tottenham meccset is, mert bár a Tottenham ugye tavaly a bemaradásért küzdött, de idén gyakorlatilag vagy a nyáron letarolta az átigazolási piacot, tehát egy ilyen teljesen megújult csapattal vágott neki az idének, ugye még nincs is vége az átigazolási időszaknak, tehát a Tottenham is úgy ment neki a fordulónak, hogy akkor itt most velük számolni kell. Na most ehhez képest ugye a Villa 4 gólt kapott, a Tottenham 3-at, a Manchester United 2-t, és ami a legszembetűnőbb, hogy egyik sem tudott még csak egy szépítő gólt sem szerezni. Na most, hogyha egyesével nézegetjük őket, vagy szétszálazzuk, akkor talán árnyalatni különbségeket lehet találni a teljesítmények között, de igazából a közös halmaz az, hogy mind a három gárda gyakorlatilag teljesen elveszettnek tűnt a maga mérkőzésén. Az Aston Villa például egy bő fél óra alatt kapta be a 4 gólt orbitális védelmi hibákból, meg ott az elején mondjuk egy szerencsétlen öngóllal. A Tottenham is gyakorlatilag örülhet, hogy megúszta 3-mal, és a Manchester United tűnt ebből a trióból a legkevésbé rossznak, na de egy bajnoki címért küzdő csapatnál azzal védekezni, hogy egy ilyen társaságban a legkevésbé rossz volt, hát az finoman szólva sem.
Gyenge kifogás. Igen. Zárjuk a beszélgetést a ma esti találkozóval, ugye az első fordulóban utoljára a Fulham-Chelsea találkozót rendezik ma este 21 órától. Itt milyen esélyeket látsz?
Ez azért érdekes ez a mérkőzés, mert ugye itt két olyan edző a kispadon, akik jól ismerik egymást, két spanyol edző, ugye Álvaro Arbeloa és Xabi Alonso. És hát nem mondom azt, hogy nagy a valószínűsége annak, de bőven benne van a pakliban, hogy a Chelsea ugyanolyan sorsra jut, mint az említett három csapat, mert bár úgy helyenként itt az előszezonban úgy tűnt, hogy Xabi Alonso úgy elkapja a fonalat, de annyira magabiztosnak még nem láttam a Chelsea-t. Az viszont tény, hogy a Chelsea-nél itt egy ilyen óriási rendrakást kell csinálni ahhoz, hogy már a keretet tekintve, mert egyszerűen olyan mennyiségű játékos tartozik a csapathoz, vagy a kerethez, hogy gyakorlatilag feldolgozhatatlan. Na tehát ebből ezt nagyon rendbe kell tenni, mert amíg nincs rendetéve, lehet, hogy most a Fulemet elkapják, de mondjuk az elkövetkező, mondjuk az első 5 fordulóból nagyon kicsi a szansz arra, hogy mind az 5 mérkőzést megnyerjék.
Tehát akkor te hazai győzelemre számítasz ma este?
Az, hogy számítok, az egy kicsit erős, de azt mondom, hogy ha most egy ilyen százalékos arányt nézünk, vagy akkor valamilyen megkézzelfogható
számon kérhető tippet mondj.
Hogy egy ilyen kézzelfogható arányt mondjak, azt mondanám, hogy 10-ből mondjuk úgy 3-4-szer bőven benne van a Fulham siker. Tehát ez 30-40%, ami azért egy Chelsea szintű csapattal szemben, még úgy is, hogy hazai pályán játszik a Fulham, szerintem elég magas.
Jó, de hát ezt nem mondtad ki, Balázs, hogy most ebből a 10 meccsből ma melyiket játszák, de hát akkor ez természetesen...
De azt mondom, hogy ha nem raknak rendet a Chelsea-nél, akkor, és csak 5-5 mondtam, de nyújtsuk ki 10-ig, nem nyeri meg mindezetet a Chelsea.
Világos. Ma este 21 órától, tehát Fulham Chelsea. Gyenge Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhetünk a Premier League első fordulójáról és a Liverpool, illetve a Bournemouth magyar jairól. Köszönjük szépen, Balázs, mi pedig a hírek után folytatjuk az a futást.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
You were so-
megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Újabb pénzügyi támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Marad a napos idő, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A Paks labdarúgó csapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub hozzátette, a megállapodás egy kivásárlási opciót is tartalmaz. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. A nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek váltóban az öttusázó kínai világbajnokságának mai első napján. A nőknél 14, a férfiaknál 18 páros indult Kuyangban. Magyar váltó azonban ezúttal nem állt rajthoz. Holnap a vegyes váltót rendezik, szerdától pedig az egyéni versenyek rajtolnak majd a kínai VB-n. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a Magyar Nagykövetek és Főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése melletti Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást. Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűzperemét oltják, de a száraz, meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűzoltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 Black Hawk helikopterrel segíti Szerbiát.
Közlekedés.
Baleset történt az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A fővárosban is baleset lassítja a haladást a 16. kerületben a Szabadföld úton, a Vidámvásár utca közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 40 perc van, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Az első atlétikai világdöntőre szeptember 11-e és 13-a között kerül sor Budapesten a Nemzeti Atlétikai Központban. A sportág legújabb két évente visszatérő elit eseménye előtt ma délelőtt tartottak sajtótájékoztatót, amelyen a nemrégiben Európa-bajnoki címet szerző kalapácsvetőnk is ott volt, Halász Bencével Somogyi Zsófia beszélgetett.
Bence, friss Európa-bajnokként egy nagyon izgalmas verseny áll előtted, és itt elmondtad már a pódium beszélgetés során, hogy a lebonyolítás nem feltétlenül a kedvenced, ami a kalapácsvetést illeti, ugye 4 dobásod lesz majd összesen. Mesélj arról, hogy mik a várakozásaid erre a versennyel kapcsolatban, és a formádat tekintve mennyire tudod ezt a fantasztikus formát átvinni az EB-ről szeptemberbe.
Nyilván az Európa-bajnokság után, mint ahogy a tegnapi versenyen látszott, nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű teljesíteni. Nyilván csalódott vagyok az a tegnapi versennyel kapcsolatban, de most...
Ugye harmadik lettél Lengyelországban, egy 79-44, valami ilyesmi volt a vége?
Igen. Tehát látszódik, hogy azért testileg most már így az Európa-bajnokság után kezdek magamhoz térni. Mentálisan vagyok fáradt, mert hiába érkeztem haza. Angliában azért nagyon sok feladatom volt itthon, és ahogy így egy kicsit ugye elengedtem mentálisan ezt a feszülést, aztán most kiült rajtam egy kis nátha, és így nagyon nehéz volt versenyezni. Ettől függetlenül az edzés eredményeim ott folytatódtak, ahol abba hagytam Birmingham előtt, tehát nagyon, nagyon jó formában vagyok továbbra is. A feladat az az lesz, hogy az Ultimate világbajnokságig átmentsük ezt a formát, én szerintem menni fog, mert gyakorlatilag a puzzle az össze van rakva, és igaz, ezen az úton kell menni tovább, amint elkezdtünk, bőven ki lehet tolni majd még odáig a formát, sőt, még szerintem javítani is lehet majd rajta, készen állok a feladatra, úgy érzem.
Ez a súlyjelleg, egy más versenyrendszer, 3x3 óra, hihetetlen közönség, hazai rendezés, ugye egy csodálatos stadionban. Te ilyen szempontból hogyan tekintesz egyébként erre a versenyre? Első verseny lesz, egy EB aranyérem van ráadásul mögötted, szóval hol helyezkedik most ezzel így egyáltalán a pályafutásodnak, milyen pontját jelenti ez?
Nagyon érdekes verseny lesz, és nagyon várom már, hogy egyáltalán, hogy fog ez gyakorlatilag kinézni. Ugye nehéz elképzelni, mert nagyon sok új dolog lesz. A lebonyolítási rendszer az azért nem lesz a kedvencem szerintem, mert én már nagyon sok ilyen versenyen vettem részt, ahol ugye gyakorlatilag nincs meg a teljes hadkísérlet, és ezt a négyet se dobja le mindenki, nem lefaragják a mezőnyt. Tehát azért lesz nehéz, mert elsőre is egy olyat kell dobni, amivel utána tovább tudsz menni. Nyilván ugyanígy kell versenyezni a hagyományos rendezésűeken is, de hogy azért itt nagyobb lesz mégiscsak a tét. Én úgy gondolom, hogy ha tudom hasznosítani a nézőknek és a szurkolóknak majd a biztatását, akkor ezzel nem lesz probléma, nem is ettől félek, hanem csak azt sajnálom, hogy nem lehet majd mind a hat kísérletet kihasználni, minél messzebb dobjon az ember, de mindenképp izgalmasan hangzik tényleg, és igazából nem félek attól sem, hogyha saját magamról beszélek, hogy ezek a bizonyos, nagyon látványos show elemek és a nagyon látványos fények majd megzavarnák a versenyzőket, mert tehát hiába egy ilyen néző, vonzó, nagyon tényleg lézersó, látványsó lesz az egész körítés. Az biztos, hogy figyelem középpontjában marad, hogy azért a szakmaiság meglegyen, és a versenyzők tudjanak normálisan koncentrálni és versenyezni.
A rangját tekintve te ezt hova teszed? Ez nem egy VB, nem egy olimpia, szóval ott lesz a világ tényleg a krémje, és egy mondhatni idézőjelben szűrt krémje, szóval a vágy, hogy mondjuk megmutasd magadat ott, az úgy, hogy ráadásul azért ez egy tényleg unikális esemény, ez most így mennyire dübörög benned, és tényleg ott lesz a nagy-nagy rivális is.
Hát nyilván, ez most nagyon nehéz így megmondani előre. Tehát egy Európa-bajnokság után vagyunk, és tényleg egy Európa-bajnokságot szerintem csak azért hett meg igazán, hogy mit is jelent, aki európai. Tehát nekünk nem kell magyarázni. Tehát az Európa-bajnokság minden egyes sportágban gyakorlatilag majdnem a csúcs. És ha kalapácsvetés eredményét nézzük, ez majdnem egy az egybe. Ugye felér egy olimpiai döntővel, egy világbajnoki döntővel, bármikor ugyanolyan színvonalú szinte. viszont az Ultimate világbajnokság, tehát aki ezt megnyeri, az tényleg nem a hivatalos értelemben vett világbajnok lesz, de mégis egy óriási titulus én szerintem. Ezt azt hiszem, hogy majd csak verseny után fogjuk tudni igazán úgy értékelni, hogy melyik polcra tesszük, hogy rangsorilag hova kerül. Azért, tehát azon nincs mit sokat magyarázni, hogy tényleg a top 8 jön el a világból. De nem világbajnok lesz az, aki megnyeri. De mégis az, hogy akik részt fognak venni a versenyen, az mutatja az egész rendezvénynek a nívóját.
Mennyiben kell, vagy ezt majd csak ott a helyszínen a verseny előtt kell majd ott átállítani valamit abból, hogy ez be a dobókörbe, így, hogy tényleg más a lebonyolítás, vagy egy kicsit már készülnöd kell már előzetesen is majd fejben arra, hogy akkor ott azért hogyan is próbálkoz, vagy hogyan is állj majd be a dobókörbe?
Igazából semmit nem szeretnék változtatni, mert bárhányszor versenyeztem ebben a dobókörben, mindig szép lett a vége. Igazából nagyon jó emlékeim vannak, és ez nagyon bizalommal tölt el, de változtatni olyan módon nem szeretnék semmit. Az idén mutatott stabilitás az lehet az a kapaszkodó, ami túllendít ezen a gyakorlatilag gondolaton, hogy úristen csak 4 dobás van, mert elsőre gyakorlatilag a minden versenyben tudtam olyan kísérletet bemutatni, amivel utána tudtam tovább folytatni, és ugyanígy szeretnék most is tenni.
Zárásként még tényleg a hazai közönség előtt, mégiscsak egy hihetetlen nagy világeseményen, ahol tényleg mindenki ott lesz a figyelem, és ott lesz visszatértek. Ilyen szempontból hogy várod, és az, hogy tényleg egy hatalmas célt elértél ezzel az Európa bajnoki aranyéremmel, így te benned megváltozott-e bármi, picit meg tudtál nyugodni így a szezonnak ennek a nagyon fontos pontja után, szóval egyáltalán lelkileg, mentálisan hogyan várod?
Én szerintem folyamatosan látszik, amikor atlétikai rendezvény van ebben a stadionban, hogy nagyon sok nézőt érdekel, és ez nagyon jó érzés számomra, és bármikor, amikor belépek, és végig sétálok ott a stadion aljában, amikor kísérnek hátra a dobókörhöz, a kórumból, akkor nagyon jó érzés, és nagyon bátorító, és nagyon önbizalomnövelő azt látni és hallani, hogy mennyi gyerek jön ki, mennyien szurkolnak nekünk, és szaladnak rá, és pacsit kérnek, szóval ez mindenképpen egy olyan dolog, ami nekem plusz erőt ad minden egyes alkalommal, és tényleg egy hatalmas élmény, ezt igazából csak azt tudja úgy igazán megérteni, aki volt hasonló cipőben, tehát nekem is ez nagyon-nagyon sokat jelent.
És felszabadultabb vagy az EB arany után egy picit, ezt lehet mondani?
Nehéz megmondani, tehát nyilván az EB előtti ugye izgulás az megszűnt, de hát most is van egy cél, amiért lehet izgulni és lehet készülni. Tehát abból a szempontból felszabadultabb vagyok, hogy az egyik, hanem az egyik idei fő cél az megvolt, jól sikerült, és elértük azt, amit szerettünk volna, de nincs megállás, hát folytatni kell tovább, és igazából folytatjuk is tovább, hiszen előző héten csütörtök este értünk haza Angliából, én péntek reggel már ott voltam edzeni, tehát én is tudom, hogy nincs megállás, nincs idő gyakorlatilag az örömködésre, menni kell tovább dolgozni, hiszen én tényleg azért készülök a sikereken túl, hogy a nézőknek örömet okozhassak.
Európa-bajnok kalapácsvetőnk Halász Bence interjúját hallhattuk. A budapesti atlétikai világdöntő előtti sajtótájékoztatón készült a következő beszélgetés is, amelynek résztvevői az Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója Sejler Géza és Kreisz Bálint.
Már bő egy hét eltelt azóta, hogy véget ért az atlétikai Európa-bajnokság Birminghammel. Sejler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával beszélgetünk. Mennyire sikerült az azóta eltelt időben kiértékelni a magyar eredményeket? Volt itt Európa-bajnoki cím, rengeteg magyar döntő szereplés. Hogyan értékeli szakmailag azt, amit a magyar csapat elért Birminghamben?
Most egy kis idő elteltével már objektívebben látja az ember az eseményeket. Egy nagyon, nagyon sikeres ebbén vagyunk túl. Ezt statisztikai számokkal is ki lehet mutatni. Ami még fontosabb nekem, és amire egy kicsit talán most már azt mondom, hogy lehetett volna jobb is, hogy nagyon sok érem esélyünk volt ebben. A több érem esélyünk volt, mint amennyi a végén érem született. Nem, ez semmiképp nem mondanám szerencsétlenségnek. Talán egy picivel, ha jobban fortuna mögénk áll, akkor most akár 3-4-5 érem is a magyar csapat zsebébe lehetne. De az, hogy idáig eljutottunk, hogy ennyi döntős helyezésünk volt, ami kifejezetten a szakmai célunk volt, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar atlétika, az először be kell jutni a döntőbe a világversenyeken. Nem lehet kihagyni ezt a lépcsőfokot. Most már európai vonatkozásban mondhatjuk azt, hogy több mint 10, tehát 14 versenyszámban ott lehetett lenni. Hatalmas előrelépésnek tartok.
Minek köszönhető az, hogy olyan számokban is sikerült előrelépni, amiben mondjuk az elmúlt évtizedekben egy negatívabb periódus volt. Lehet itt arra gondolni, hogy több mint 50 év után volt magyar döntős női 200 méteren, és a maraton futásban szerzett érem is elég egyedi dolognak számít magyarként, és gyaloglásban is közel jártunk ahhoz, hogy legyen egy magyar érem.
Minden ilyen elemzés összetett több tényezőből áll, de kettőt ki kell emeljek. Az egyik, hogy mindig kell egy olyan tehetséges versenyző, aki képes eljutni idáig. Kell még egy olyan edző, aki az utat meg tudja mutatni neki, és végig tudja terelni. És harmadikként, hadd említse meg, hogy kell mögötte egy koncepció, hogy milyen irányba induljunk. Azt láttuk 23-ra készülve, hogy sprint számokban elsősorban váltók lesznek azok, amiket meg tudunk lovagolni. Elindult egy váltóprogram, és ebből a váltóprogramból szép lassan kinőttek egyéni eredmények, amik most már húzzák tovább magát az egyéni sikerességet is, illetve a váltónak a sikerességét. Tehát én azt gondolom, ez a hármasság, a versenyző, az edző és egy koncepció és stratégia mögötte.
Halász Bence Európa-bajnoki címe nyilván hatalmas dolog és külön is szót érdemel, de összekötném azzal, hogy azért az sem mindennapos, hogy több magyar versenyző legyen ott egy Gyémánt Liga versenyen, ami mondjuk tegnap megtörtént. A magyar sportszakma is csak így kapkodja a fejét, hogy ezek a dolgok, amikről annak idején álmodtak a szakemberek, az most így egyre nagyobb valóságá válik, és egyre nagyobb sikerekben bontakozik ki?
Igen. Látva azt, hogy mi volt az út, amíg eljutottak a fiataljaink ide, hogy tényleg most már reálisan egy-egy Gyémánt Ligára behívják versenyzőinket, és akár több magyarnak is lehet szurkolni. Erre nem tudok más mondani, mint hogy dolgozni kell. A befektetett energia, idő az előbb-utóbb meghozza az eredményét. Ez szerintem minden szereplő, aki a háttérben volt, elvégezte, és most itt tartatunk. Amit hozzá kell tenni, és rengeteg személyes döntés kell, ami néha nem könnyű, de meg kell hozni bizonyos döntéseket ahhoz, hogy tovább lépjen az ember. Én nagyon bízom benne, hogy ez az út megmarad, és továbbra fejlődnek a magyar eredmények, és további sikereknek örülhetünk a jövőben.
Pedig bejelentették az atlétikai világdöntő magyar névsorát, azokat, akiknek lehet majd szurkolni az atlétikai központban. Itt is kicsit a váltókkal kezdenék, ha már ez a váltóprogram szóba került, mert két vegyes váltóban is ott lesz Magyarország, és mind a kettőben az egyik fél az kicsit tapasztalatlanabbnak számít, ha lehet így mondani. A 4x100 méterben inkább az urak, a 4x400-nál pedig a hölgyek. Ez is hosszú távon a magyar atlétikát erősíti majd, hogy a vegyes váltóban új emberek is világszintű tapasztalatot szerezhetnek?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy mivel itt a váltónk ugye lehetőséget kapott a megmérettetésre, mivel a csapatnak, ahogy itt elhangzott, legalább a fele azért rutinos játékos, és a többiek se teljesen rutintalanok, egy-két fiatal versenyzőnk van. Ez nem megy másképp, be kell dobni most azt gondolom néhány embert a mély vízbe, mert két évünk van az olimpiáig, és nem lehet más célunk, mint hogy minél több váltóval kvalifikálni az olimpiára.
Itt a sajtóbeszélgetésen említett egy érdekes dolgot, hogy ezután nem az volt, hogy a Magyar Szövetség adott le neveket, és azt a World Athletics bírált el, hanem a World Athletics kereste meg a Magyar Szövetséget. Hogy nézett ki ez a folyamat? Mi alapján döntötték el azokat a sportolókat, akik mondjuk alanyjogon nem tudtak indulni, de mi alapján döntötték el, hogy pont őket hívják meg?
Ugye ezzel kapcsolatos tárgyalások már tavaly ősszel elindultak, hogy mi lesz a Nemzetközi Szövetségnek a koncepció ezzel, és akkor már jelezték, hogy igen, lesz lehetőség hazai indulásra korlátozott számban, és ranglistás eredményhez fogják kötni az indulást annak, akit behívnak. Gyakorlatilag ez a koncepció végig tartotta magát, nem változott. Volt egy időszak, amikor próbáltunk rést ütni a falon, de bevallom őszintén, hogy mikor láttuk, hogy a maga verseny koncepciója más, és azt láttuk mi is, hogy itt nagyon-nagyon erős mezőnyök vannak, akkor afelé mentünk mi is, hogy olyanok álljanak rajthoz, akik tényleg abban a mezőnyben tudnak építkezni, tudnak épülni, esetleg saját egyéni teljesítményeket felül tudják múlni, úgyhogy így egy ilyen keretrendszerben megmaradtunk annál, hogy amit a VA visszajelzett, hogy igen, őket fogadják be erre a versenyre, azt mondtuk, hogy rendben van. Két érdeklődésünk volt csak, hogy esetleg lehet-e módosítani rajta, de azt mondták, hogy nem, a koncepció más.
Milyen lesz ez a verseny egy olyan szakember szemével nézve, aki több évtizedek óta az atlétikában dolgozik, és látta azt, hogy a sportág hogyan alakult át ez idő alatt?
Nagyon kíváncsian várom a versenyt, mert az atlétika egy tradicionális sportág, évszázadok alatt, most már mondhatjuk, hogy átívelve egy évszázadot is, nem nagyon változtak a versenyszabályok. Most lényegesen ebbe se nyúltak bele a kísérletszámokat leszámítva, ami jó, tehát hogy az atlétika megőriz bizonyos tradicionalitást, viszont azt is látni kell, hogy jelenleg a világon a verseny a sportágak között a médiába való megjelenésbe, a fogyaszthatóságba, a minél könnyebb hozzáférhetőségbe új kihívásokat teremt. Ennek próbál most a World Athletics megfelelni, egy nagyon érdekes kezdeményezés, magam is kíváncsian várom, hogy a show és a tradicionális atlétika hogyan ötvöződik, hogyan találkozik, mert ebből még egy nagyon jó végkifejlet is lehet.
Mennyire árultak a részleteket arról, hogy miben lesz más ez a műsor, mint az összes többi atlétikai verseny, és mi az, amit már ebből meg lehet osztani?
Én magam is csak, ami a sajton keresztül átjött, meg amit hallomásból tudok, nem igazából erre fókuszáltunk, mi ugye a felkészülésre, a versenyirodai csapatunk az dolgozik a rendszerben, tehát ami pályán történik, ők jobban képben vannak. Alapvetőleg itt a tényleg a fókusz azon lesz, hogy minél látványosabb és minél teatrálisabb legyen a megjelenése, attól függetlenül ugyanazok a versenyek fognak a pályán lezajlani, mint egy hagyományos versenyen.
A magyar versenyzőknek mennyire kell máshogy felkészülnik olyan szempontból, hogy legjobb esetben is csak két futásuk lesz, kimarad az előfutam, és egyből nagyon erős olimpiai döntő szintű mezőnnyel kell versenyezni a döntőbe jutásért, azért ehhez nem lehetnek hozzászokva az egynapos versenyeket leszámítva a világversenyeken.
Hál' Istennek azt mondhatom, hogy akik ide eljutottak, és most meghívást kaptak, vagy ott vannak, őnekik ez nem jelenthet gondot. Tehát pont az egynapos versenyek kapcsán átélhettek már hasonló szituációkat, bizony nagy nevekkel is futottak együtt, most ha csak a legutóbbi Gyulai István memóriára gondolok, ott is elég erős mezőnyök voltak, tehát én azt gondolom, hogy ez már nekik nem ez jelenti a fejtörést, inkább most már egy szezonvégi formaidőzítés a nagy kihívás, illetve ott a fókusz, illetve a legtöbb energia bevitele a pályára, hogy ott legyen nála az akku legjobban föltöltve. Azt hiszem ez a legnagyobb kihívás.
Sportolói szemmel a délelőtti program hiánya még kedvezhet is, hogy jobban lehet időzíteni mondjuk a bioritmust, meg a hasonló készüléseket.
Igen, én azt gondolom, hogy azért nézve a nemzetközi versenyeinken a délelőtti programokat, ott mindig nehezebb a legjobbat hozni, és ebben a mezőnkben meg nem lehet olyat, hogy csak egy picit is elmarok a legjobbamtól. Az egész versenynek ugye az a célja, hogy a legparádésabb eredmények szülessenek. Hát remélem, így lesz ez a mi atlétáinknál is.
Kik azok, akikre külön érdemes figyelni? Ezt nyilván azoknak érdekes, akik mondjuk nem mindennapi követői az atlétikának. Magyar szempontból kik dobhatnak nagyot majd ezen az eseményen?
Ebben a sorban elsőként kell kiemelni Halász Vencét, akivel nem úgy vagyunk, hogy a dobogóra esélyes. Én azt gondolom, Bence esélyes arra is, hogy a világ most legjobb kalapácsvetőjének ként nyilván tartott Ethan Katzberget is megverje, készen áll rá, tehát ő nagyon nagy reményekkel indul. Molnár Attila szerintem bizonyította már, hogy a 400 méteres távfutásnak a elit mezőnyébe tartozik. Hát most ezt egy döntőbe is bemutathatja, ami már hatalmas szenzáció. De ki kell emelnem még Kozák Lucát, aki szintén majdnem alanyi jogon van ott benne, 4 pontra maradt el a ranglistán, hogy ne automatikusan kerüljön be a versenyre, és Takács Bogi, én most is tudom vállalni, hogy Európa egyik legnagyobb sebességgel rendelkező sprintere, egyelőre nem szabad sokat veszítenie más taktikai lépésekben, technikai lépésekben, akkor még ő is okozhat meglepetést.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 órakor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket. Bitma nem ért a Telesport főszerkesztőjét, Bobori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Elpap Istvánt, a lap vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
Hello.
Hát egy csonka fordulón vagyunk túl a labdarúgó NB1-et illetően, ugye, hiszen a Ferencváros elhalasztotta a bajnoki meccsét a Honvéd ellen itt az Európa Liga visszavágó miatt. Ellenben 5 találkozót lejátszottak. Kezdjük mondjuk a Paks-Újpest találkozó, valamely ugye pénteken volt, 2-0-ás hazai győzelem született, Szalai József megszerezte 6. gólját, amivel vezeti a góllövő listát, ugye ő az elmúlt 5 mérkőzés mindegyikén betalált, úgyhogy Szűcs Miklós szerkesztő kollégám úgy írta ide nekünk az adásmenetet, hogy Bognár György ismét talált egy gól királyjelöltet, mit gondoltok, akár a Paksról, akár az ő teljesítményéről, Szalai Józseféről.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát egyébként jó a kérdés, mert ha az elmúlt 5-6 évet megnézzük, hogy a Paksból milyen játékosok kerültek be a válogatottba, akkor ott jó néhányan a támadó szekcióból. Olyan futballt játszik a Paks, amelyben mindig benne van a gól, és sikerült megint olyan karakterű futballistát találni Bognár Györgynek, aki ezek szerint érzi a kaput. Azért még egy picit várjunk a bizonyítványosztással, de ez egy egészen ígéretes kezdés. Egyébként pont láttam a mérkőzés első fél idejét. Én biztos voltam benne, hogy nem maradt 2-0 az állás, de aztán látszik, hogy annyira értek hozzá, mert annyi maradt. Szóval, hogy a Paksnak egyébként mindig is jó nézni szerintem a meccseit a televízió képernyőn keresztül. Volt most olyan meccs egyébként, amelyiket azért elkapcsoltam, ott nem született gól, de a Paksban, egyszerűen a Paks foci az olyan. Tehát, hogy őszinte, örömfoci, nyilván ebben benne vannak a 4-2-es vereségek is, meg a győzelmek is, de most pont le tudták nullázni az Újpestet, ez mondjuk egy komoly kritika a lilafehérek felé, de a támadásokkal most Szalai az, aki ki tudja venni a legtöbben.
És ugye kell ismert Böde Dánielt, ahogy olvashattuk, megműtik, és
jobbulás
hónapokra
neki,
kidőlt,
igen, mert ebbre meg is műtötték, úgyhogy jobbulás neki.
Balázs?
Hát az a jó a Paksban, meg azért lehet jó csatárnak lenni a Paksban, mert nem követik azt a trendet, hogy leérünk az alapvonal közelébe, és onnan még visszavisszük, és átvisszük a másik oldalra 5 méteres passzokkal, aztán megint visszahozzuk, és így körbeadogatjuk a falat, hanem megy a direkt futball, és az ilyen típusú játékosoknak, mint Szalai, azért itt Pakson volt egy-kettő az elmúlt években hozzá hasonló karakter, ezeket nagyon szereti Bognár György, az azért könnyebb, hogy egy iramban együtt, egy tempóban végigviszi a támadásait a Paks. Egyébként kombinatív játékkal is helyzetbe tudják hozni Szalait, nem csak mondjuk beadásokkal, vagy pontrugások után, tehát, hogy...
Most is ilyen volt a
persze,
golyam.
Most is ilyen volt, tehát, hogy nem kizárólag mondjuk az oldalról belőtt labdákból eredményes, sőt, hát most már több olyan gólt rúgott, ami mondjuk kombinatív játékkal, vagy kontra végén kellett befejezni, de itt az a lényeg, hogy nincsen, nem törekszik annyira a labdatartásra a Paks, hogy inkább járassuk, és majd türelmesek vagyunk, és megvárjuk. Mennek előre, csinálják, gólt akarnak rugni, és akkor hát ebből van az persze, hogy kinyílnak, és akkor ők is kapnak azért, de én inkább ennek a focinak a híve vagyok, és nagyon mérges tudok lenni, amikor csak a tiritolit látom, mert nem köt le. Úgyhogy ezért szeretik Bognár Györgyet is, meg a Paksot is, meg a semleges szurkolók is általában szeretik a Paksot. Tehát, hogy én nagyon kevés olyan emberrel beszéltem, aki ne szeretné valamilyen szinten. Mondjuk a Ferencváros szurkolók szerintem inkább nem szeretik.
De a nemzetközi kupában is attól függetlenül, hogy kiestek a legszimpatikus, az egyik legszimpatikusabb teljesítmény nyújtották, nem a Panathinaikos ellen, amely...
Abszolút, de meg azért voltak ők már főtábla küszöbén is, de azért ott olyan hüde nagy áttörés eddig nem volt, de Bognár egyébként, amikor megkérdezték tőle, még nem most, hanem talán még egy meccsel korábban Szalairól, akkor azt mondta, hogy hát a Paks csatár az gólkirály szokott lenni, mondta a Bognár, és egyébként tényleg, mert ugye Hán János is volt gólkirály, de ő azért kicsit ebből kilóg, mert ő más típus, de egyébként Ádám Martin, Varga Barnabás, hát most Bödét is nyugodtan vegyük ide, Tóth Barna mondjuk gólkirály nem volt, de ő is ez a típusú játékos.
És válogatott lett végül.
Hát, igen, de mondjuk az annyira nem sült el jól. Például Írországból tudom, hogy becserélték, és ott minden fölé vett labda az íreké lett. Úgyhogy az talán az nem volt annyira főnyeremény, de egyébként Bognár kettelve ebből a fajtából kettőt is a pályán szokott tartani, hogyha éppen úgy ítéli meg. Mondjuk most azt hiszem Tóth Barnát nem cserélte be. De Böde Ádám együtt, hát az bármikor korábban elképzelhető volt, aztán azért az ott fáj a védőnek is, hogyha ezek forgulódnak ott a védelmi vonalban.
Bocsánat, meg ez olyan fegyver, amit már nem alkalmaznak.
Hát így nagyon sehol.
Talán az angol harmadosztályban még akadhat ilyen, de hogy a modern futballban nem létezik két ilyen center egyszer a pályán.
Kivéve, hogyha igaz, és 91.
Hát akkor már igen,
perc,
akkor már igen, persze.
De oda akkor is inkább a center alfokat küldik föl, mert a keretbe se tartanak.
Azt mondom, hogy egyszerűen nincsen a keretbe sem.
Maximum egyet. Akkor belső védők szoktak fölmenni.
Igen.
Na mindegy, de a Paks ezt a fegyvert, ez kiváló játsza, és miután Bognár mindig figyel arra, hogy a szélen olyan emberei legyenek, akik viszonylag jól adnak be, ezért labda is van, amire lehet érkezni. Úgyhogy valóban, ha én futballista vagyok, 1,90 fölött, és a Paks hív, akkor biztos mennék, mert ott gyakorlatilag annyi lehetőségem van, hogy öröm nézni, és ehhez nem kell Varga Barnának lenni, aki persze ezek közül a játék. Most a Bödét nem számolom ide, de Böde ugye 40 éves, tehát az már más kaliber, de Varga a legmagasabb minőség azért ezek közül a játékosok közül, de az összes többi előtt is egész egyszerűen annyi helyzet alakul ki, annyiszor van ott a labda, annyi beadás jön szögletből, akcióból, rögzített helyzetekből, hogy egy közepesnél nem sokkal jobb képességekkel is egy 8-10 gól szinte garantált, hogyha pedig kicsit extra éven van, mint mondjuk Ádám Martinnak volt, akkor az a 8-10, az mindjárt majdnem 30. Úgyhogy Pakson jó magas csatárnak lenni, mert abszolút passzol. Hát
persze, meg jó fiatalnak is lenni, nem? Mert
igen, igen. Hát azért most hozzáteszem, most Pakson, mondjuk a jó fiatalnak lenni, azért most egy Windeker Pap Balogh középpályával játszott a Paks az Újpest ellen, tehát ott minden volt, csak fiatalság nem, mert Bognár is érezte, hogy el kell a rutin. De most azért egy ilyen átalakuló Paksot látunk, tehát sokkal kevésbé alakult az elmúlt években mindig ilyen lépésről, vagy lépcsőről lépcsőre alakulgatott
hát egy-egy ember.
Paks, de most azért nagyobb az átalakulás, nem is szerepelnek olyan jó, végül is csak a Fradit meg az Újpestet verték meg. Ez a két győzelmük van, úgyhogy ez egyébként neki kellett ez a meccs, hogy ne legyenek veszélyzónába, de hát miután nyerték, így itt meg 3 pont, Oké, hogy még a bajnokság nagyon az elején vagyunk, de jobb a nyugalom az öltözőben, mint a hiszti, és akkor akinek már van ennyi pontja, ott mondjuk azért nincs hiszti. Azért vannak olyan csapatok a mezőny hátsó részében, ahol már tuti már most is feszkósabb egy kicsit a helyzet a klubházban, meg az öltözőben.
Beszélünk még a többi meccsről is, de ha már Bognár György, és talán átköthetünk majd a Nyíregyházára is, ugye ő a VAR rendszert kritizálta a mérkőzés után, azt mondta, hogy felszólította a VAR szakembereit, hogy tessék összeszedni magukat, illetve Bódog Tamás tölti jelenleg is az eltiltását, aki a játékvezetők kritikáját fogalmazta meg. Mennyire kell szerintetek a vezető edzőknek kinyilvánítaniuk a véleményüket? Azért lehet látni, hogy jól nem jönnek ki belőle, akár a klub részéről, akár az MLS részéről, azért ezt nem veszik jó néven.
Szerintem az egy borzasztóan kellemetlen dolog, hogy itt a játékvezetéssel kapcsolatban folyamatos a csend. Tehát amikor nyilvánvaló dolgokat látunk mi a televízióban, egy könyököst megnézi a videóbíró, aztán vagy születik ítélet, vagy kimegy a játékvezető, és ő is úgy látja, hogy nem történik semmi, majd amikor az edző abban az idegállapotban nyilván nem úgy kell beszélni, nem úgy kell viselkedni, ezt egyébként a Bódog elismerte, hogy igen, az túlzás volt, de aztán arról csak úgy utólag hallunk néhány hét után, hogy akkor bizonyos játékvezetőket elmeszeltek. Szóval, hogy ebben azért Szerintem egy nyíltabb kommunikációra lenne szükség, de hogyha ezt a dobozt kinyitjuk, az megint egy veszélyes dolog, hogy most a játékvezetőknek mindenért magyarázkodni kellene, vagy sem, de az tényes való, hogy az eddigi 5 fordulóban sokkal több szó esett a videóbíróról, mint ami miatt egyébként ezt behozták, mert ugye azért hozták be, hogy sokkal kevesebb a nagy hiba és a nagy tévedés, ehhez képest azt látjuk, hogy a szemünk előtt történő egyértelmű ütésekért, könyökösökért nem villan a piros, majd a hőbörgő edzőt tiltják el, nyilván hőbörögni nehéz kultúrátan, meg higgadtan, már-már szinte lehetetlen, de én nem vagyok megelégedve a játékvezetéssel, és egyébként csak meg kell nézni, hogy az elmúlt X világ eseményen hány magyar játékvezető volt ott, vagy mondjuk...
Mondjuk akik ott voltak, azok se sokkal jobbak. Hát, szerintem az egész műfaj van.
Igen, igen, de akkor hát. Azt nézzük meg, hogy mondjuk tavasszal hány magyar játékvezető vezet nemzetközi kupa meccset. Ja. Akkor nem kell nagy világ eseményre kimenni, és ez nagyon komoly probléma, és azért az elhangzik egyes játékosok edzők szájából az a néha felleletű arrogancia a játékvezetők részéről, amit a tévéképernyőn keresztül is látunk. Na persze, a játékosokat sem kell félteni, tehát hogyha a játékvezető mindent meghallan, ami elhangzik, akkor nem biztos, hogy mindig 11 a 11 ellen fejezi be. Nehéz műfaj, én magam nem tudnék jó játékvezető lenni, mert én nem tudnék elengedni bizonyos dolgokat a fülem mellett. A játékosok minden eszközt bevetnek néha, hogy megtévesszék őket, tehát nem egyszerű a helyzet.
Na de erre is ott van a VAR.
Erre is ott van a VAR, viszont hogy a VAR-t hogy használjuk, hogy hogy használjuk jól, nekem most az eddig 5 forduló alapján az a véleményem, hogy nem mindig használtuk jól.
Balázs, mint egykori labdarúgó.
Én a piros lapjaim, nem többségét, hanem az összes piros lombat úgy szereztem szerintem, hogy szót emeltem a általam vért igazságtalanságok ellen, kultúráltan, természetesen.
Hány százalékban volt tényleg igazad?
A kultúrátra a mindig pirosat adnak.
100.
A kultúrátra, amikor igazad is van, mindig pirosat adnak.
Bocsánat, ez most nem fog csúnya szó, de állítottak ki úgy anyázásra, hogy nem én anyáztam, tehát még ilyen is előfordult. De, na szóval itt, amit mondasz, én itt abba kapaszkodnék bele, hogy bizony magyarázkodjanak, vagy végre magyarázkodjanak. Mert mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 10, nem tudom, mikor 10 éves a VAR, vagy nem tudom, mikor hozták.
Most volt az 1000. meccs itthon, ugye néhány
hete. Szóval azelőtt nyugodtan mondtad, hogy ó, hát én is tévedhetek, a pillanat tört rész alatt kell dönteni, meg nincs videónk, nem tudjuk, hát tévedek.
De nincs azt.
Akkor ennyi magyarázat teled. Azon túl, hogy azt mondtuk, hogy jó, ez egy hülye, azon túl mentünk is tovább. Most ott van, tehát Boldog Tamás a szituáció Debrecenben. Tiszta 5 méter áll, nézi a játékvezetőt, senki nem takar. 5 méterre áll ebben a nem is tudom milyen terpeszállásban, még amiben szoktak állni. Nézi.
Ebben az összetéveszthetetlen terpeszállás.
Nézi, semmi. VAR, semmi. Hát nem csodálom, hogy kiborul Boldog Tamás. És az a baj, hogy marha nagy a csend utána. Az emberünk, aki olyat tévedett, hogy tényleg el kéne meszelni 5 meccsre, az tovább csinálja tovább a dolgát. Az edző, akinek lehet, hogy az egzisztenciája múlik rajta, a szakmai karrierje múl rajta, az felültetik 4 meccsre
látóra. A
pénztárcája is.
Felültetik 4 meccsre, de az alatt újra nyilatkozik egy olyat, ami miatt vagy még megbüntetik 3.
A következő héten eltörik az emberének az orcsontját úgy, hogy szuper lassítva kikockázzák, hogy a srác, aki fölugrik vele, egy pillanatra hátra tekint, pontosan érzi, hogy jön valaki mellett fölül, és egy csodálatos könyökös lendítővel szétüti a fejét. Hát onnantól most melyik edző? Melyik edző? Én elhiszem, hogy van az a halvérű ember, aki ott Labanovszki elaludt a végén már kispadon, azt elhiszem, hogy Labanovszki már nem szólalt volna meg, mert a hátulról mozgatták hárman a végén. De hogy ez, szerintem ez egészen elképesztő, és az egész futballtársadalomban szemben szerintem az a legtisztességtelenebb, hogy egyedül a játékvezetőknek nem kell nyilatkozniuk, nem kell magyarázkodniuk.
Nem, nem is szabad.
Igen.
Nem szabad. És egy olyan szintű zárt rendszer, egy ilyen urambátyám közösség, és elnézést kérek például Arany Tamástól, akit végtelenül tisztelek, és van néhány játékvezető, akit most személy szerint föl kéne sorolnom, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó és eredményes pályafutásuk volt, illetve van, de ettől függetlenül egy olyan urambátyám közösség, hogy sajnos összezárnak ilyen helyzetekben, és innentől kezdve olyan, mint egy átláthatatlan rendszer. Tehát, hogy ez van, és ezt vagy megszokod, vagy megszöksz. És jön a... Nem is az, hogy oké, menjen el a bar, hanem tesszük rá még a lapáttal. Újabb eltiltás, és kiha én nem attitűd, erőből átviszünk mindent. Hát más, az élet más területén nagyon sokat látunk ilyeneket. A futballban pontosan a játékvezetés. És mondom, a legnagyobb baj, hogy van VAR. Ha nincs VAR, ezeken könnyebben túl lehetne lépni.
Igen, mert akkor azt mondod, hogy nem vette észre, nem láttam, egy másodperc alatt kellett dönteni. Igen.
Az más kérdés, hogy ugye pillanatnyilag a bíró az felteszi a kezét, és mondja a játékosoknak, hogy ne engem szidjatok, én... Rább, ott vannak benne szakemberek, most nézik a videót, várjuk együtt, hogy mi lesz. Ugye ez már önmagában jó, önmaga fölmentése. De régen azért az volt a rendszer, én emlékszem arra, hogy ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek elején például minden bajnoki forduló után Puhl Sándor, aki akkor már nem volt aktív, minden bajnoki forduló után a Nemzeti Sportban kétharmad oldalon minden vitás kérdésről elmondta a véleményét, ami abban a fordulóban történt.
De akkor nem volt tisztségviselő, nem? Az MLS-ben.
Tehát nem, még azt sem tudom, hogy nem volt a játékvezetői bizottság vezető, hát akkor fontalán a Bozóki volt az elnök, akkor a Puhl biztos, hogy volt valami. De nem ez a lényeg, hogy most volt vagy nem volt.
Hát, hogy engedték.
Hát persze, attól is Puhl Sándor volt. De most például a visszavonult bírók közül én magam is személyesen ismerek pár olyat, akik egyébként halál normálisan elmondják a véleményüket, csak nem a közvéleménynek mondják el, mert ellenőrként foglalkoztatja őket az MLS. Innentől kezdve ők se nyilatkozhatnak.
Mit is mondott a Balázs az imént? Mire utalt? Egyébként van olyan televíziós csatorna, sportcsatorna, ahol egyébként időben igen. Volt játékvezető, aki...
De
aki a külföldi bajnokikat... Hát aztán
az könnyű. Hát ez erről az a... Tehát a külföldet mindig könnyű kritizálni, mert emlékszem arra, hogy még a Nemzeti Sportban ilyen 90-es éveket írjuk, és pont azon ment a vita, hogy Maradonáról gond nélkül lehet írni, hogy kövér, hát nem fogja olvasni, nem fog megsértődni, de egyszer... Egyszer volt egy Békés Csaba meccs, és így kezdte a kolléga, Sinkovics kolléga, így kezdte a tudósítását, hogy a kisé túlsúlyosnak tűnő Mracskó. Ez volt az első mondat, aztán ment a normál tudósítás. Mracskó még aznap telefonált, már úgy aznap, hogy másnap, ahogy megjelent a lap, telefonált, hogy mit képzelsz te magadról, vagy tudom én. Jó, na jó, de volt azért, hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor a játékos nem nyerhet, vagy legalábbis akkor még egy olyan világ volt, hogy a következő héten Lázár Lajos ment Békés Csaba meccset tudósítani, aki egyébként nem szívelte különösebben a Sinkovicsot, de a betyárbecsület, vagy a kollegalitás ott volt benne, mert a Lázár tudósítása így kezdődött, hogy a kissé túlsúlyosnak tűnő Mracskó a következő héten, akkor már nem telefonált, úgyhogy nyugvópontra jutott a dolog.
De lényeg az, újság közötti kollegalitás, igen. Most azt gondold el, hogy én, és ezt olyan tártalajt...
Én szeretnék reagálni. Igen,
ezek olyan tártalajt adnak ezek a varos visszanézések meg jelenetek, akkor tök egyértelmű, hogy mi történik mégsem, hogy úgy tűnik, mintha a varszobában lévő bevédené a pályán hibázó játékvezetőt. És itt zárul be a kör. Most ez persze, mindom, hogy természetesen...
De valamikor megfelül bírálja, tehát azért szerintem...
De én ezt értem, de hogy szerintem, amikor teljesen nyilvánvaló esett, akkor szűrjük már ki ezeknek a hibáknak az...
Ja.
De ott ne legyen 1,5%-nyi hiba se.
És ne az idegbeteg edzőt tiltsuk el.
Hát...
Ha úgy viselkedik, akkor nyilván nehéz felmenteni, csak na jó, akkor legyen benne.
Ne az, hogy visszaütött most verbálisan értem. Tehát ne azt szankcionáljuk, hogy valaki reagált valamire, amiben egyébként igaza volt adott esetben, hanem szankcionáljuk már azt is, amiről szó volt.
De nyilván egy bizonyos viselkedést azért neked is büntetned kell, ha az átlép egy határt. Értjük, miért lépte át a vezetőedző ezt a határt, mert értjük, ettől még azt, amit tesz vagy mond, vagy ahogy mond, ott muszáj valamilyen vonalat meghúzni, és ne tovább, csak akkor a másik oldal is legyen elintézve.
Ez így van. Itt most az előbb így szóba került a elég hosszú, de nem túl magas szinten lezajlott pályafutásom, de azt mondjuk kevesen képzelik el, hogy a feldühödött edző esetleg még miért lesz dühösebb az adott pillanatban, mert vannak olyan játékvezetők, akik nagyon ügyesen, apofával még olyat oda szúrnak a párbeszéd közben. Tehát ő van hatalmi pozícióban
játékos
abban
felé,
a szituációban. Vezetőedző, de ez játékos felé, és ő van hatalmi pozícióban, és ő ezt nagyon jól tudja használni. Egy tehetetlen dühöt vált ki az emberben, de tényleg nem, tehát hogy...
Szerintem ezt értjük, mi is a hallgatók is szerintem.
És ugye az is le lett szabályozva, hogy most már csak a csapatkapitány szólhat a játékvezetőnek. Tehát korábban lehet, hogy tíz ember hőbörgött.
Nekem azzal nincs bajom. Azzal nincs bajom. Azzal van a bajom, hogy, hogy a szerencsétlen edző is, hát a mérkőzés után az orra alá tartják a mikrofon. Most nem a győztes edzőről beszélek, mert a győztes edző az, az egy, együtt örül a riporterrel. Vagy olyan, mint a Bognár Gyuri, aki győztes edzőként is elmondja, de nem úgy mondja el, mint a Bódok, hiszen ő győztes edző, tehát ő igazából ilyen kicsit megértően, de azért kritikusan fogalmazott. A Bódok düböl, mert ugye ott nem volt, nem győztes edző volt, nem elég, hogy vesztünk.
Bognár Gyuri, bocsáss meg, azért volt mérges, mert azt mondta, hogy az előző fordulóban vették el tőlük, ugye, hát a Puskás
ellen. Nyilván ezeket ő megjegyzi.
Hát meg lehet, hogy ebben is van egy pici kollegialitás, tehát pontosan tudja hogy ez bármelyikőjükkel előfordul.
Meg én azt gondolom, hogy...
Na bocsánat, csak hogy befejezem a mondatot. Tehát a lényeg az, hogy de ugye emiatt az edzőknek a 90, még több százaléka, az esze ágában nincs semmi olyat mondani, ami egy kicsit is érdekes. Hanem mondja a semmilyen panelokat, mert abból nem lehet baj. Na most annak viszont tényleg semmi értelme. Az a néhány, amelyik pedig olyat mond, amire azt mondom, hogy na, erről van szó, azokat meg elmeszelik 3-4 meccsekre. Tehát ez semmiképpen se jó.
Szóval. Még a Maracskóra, hogy mondjak valamit.
Szegény Maracskó, nem akartam én bántani.
Igen, most megvédem, én a 90-es években a Békés Csaba jelőre aranykorában 2 évig voltam labdaszedő.
Tessék.
A legendás Pásztorféle csapatnál.
És egy deka nem volt Maracskón.
Én nagyon sportosan emlékszem rá, hogy meghúzta, azt hiszem 11-es voltam eszám, és meghúzta a balszét, miközben a Békés Csabai legendás Kolomb a leláton egy-egy kontránál megszólalt, úgyhogy szélvész gyors volt, bekerült a válogatóba.
Az a békési fúvúzela, az a kolomb.
Valami olyasmi, de az egy elképesztő hangulat volt, amikor 10 000 ember szotyizott a szünetben, azt hallottuk, mi meg labdaszedőként ívelgettünk, úgyhogy én Racskó miára csak úgy tudok emlékezni, hogy szélvész gyors és sportos. Ezt csak el akartam mondani.
És az azért nem egy elmúlt 30 évének a legnagyobb gólyát ő rúgta, akkor lehet, hogy már Győrbe játszott. Egy ilyen kifejelt, vagy milyen labdára rádőlt. És kapásból.
De Békés Csabai ment el.
Persze, 35.
Nem igazolási időszakban Győrben.
Na, úgyhogy Bracskót nem bántjuk, nem azért meséltem a történetet, nem az ő szerepe benne a legfontosabb.
Én még csak egy mondatot, hogy én nagyon örültem Bognár György megszólásának, mert most hát most kéne az az összezárás mondjuk az edzők meg a labdarúgók részéről, ami egyébként a játékvezetői közösségben benne van, és ütni a vasat. Tehát én szerintem ez így nem mehet tovább. Tehát itt valamilyen szintű változást kell elérni, hogy ne, tehát természetesen a játékvezető, aki erre adja a fejét, az irányítania kell, neki kell a főnöknek lenni, de olyan szintű...
De nem így egy hogyan.
Igen.
És hogy ne ősz legyen a főszereplő.
Na? Hát ez meg a másik.
És néha kénytelen az lenni, tehát az se jó, ha soha se főszereplő
a bíró. És kell egy karakter ahhoz, hogy te jó játékvezető legyél, ezt tudtad.
Ezt erre akartam rákönyvni, nem véletlenül említettem az előbb Arany Tamás nevét, aki a 90-es évek végén, a 2000-es évek végén folyamatosan nyerte a szavazást, a játékosok szavazatait, mert folyamatosan az év játékvezető
élet,
egyébként soha. Ja. Egyébként soha, mert úgy tudott szólni bizonyos helyzetekben akár a játékoshoz, akár az edzőz, hogy egyetlen egy mondattal vagy szóval rendet tett. Nem kellett lapot elővennie. Olyan pedagógiai érzéke volt, és simán azt elrontottad, vagy ő rontott el, föltette a kezét, hogy ne haragudj, Józsi, lehet, hogy ezt én tévesztettem, most hát menjünk tovább, megpróbálok jobban figyelni, és elismerte.
Majd kompenzálok.
Az egy nagyon komoly dolog.
Nem,
ha fölrakod a kezed, és azt mondod.
Na, és a legtöbb játékvezetőből a pályafutásom során nagyon-nagyon kevésre találkoztam ilyet, aki hajlandó volt azt mondani, hogy ezt lehet, hogy benéztem.
Mondjuk Pulsa ez a típus volt, ezzel együtt...
Ő nem téved.
Ezzel egy, hát
vagy kevesebb.
A Pulnak valami egy földön túli érzéke volt egyébként a csinnes szituációk szabad szemmel való, neki nem volt videója, a szabad szemmel való megítélésének. Az más kérdés, hogy aztán egy idő után kicsit nagyobb lett a habitusa, nevezzük így, és akkor már beleszaladt hibákba, de neki volt egy olyan 5-6 éve, hogy le a kalappal, tehát hogy olyan dolgokat vett észre szabad szemmel, amit aztán a tévés lassítás őt mindig visszaigazolta, és minél nagyobb meccset vezetett, annál kritikusabb szituációban, annál jobb döntéseket hozott, mert BL döntő, VB döntő, EB elődöntő, ahol a pool megjelent, ott mindig voltak olyan helyzetek, amik, és azért ez nem egy ez nem egy békés csapat a Tabánya szint, egy BL döntő, és mindig neki volt igaza. Aztán egy idő után, vagy egy VB döntő, egy idő után már nem. De ez nem teszi semmi se, hogy egy hosszú ideig viszont igen, és Magyarországon is a pool, mert ő mondjuk volt, neki volt egy dumája is hozzá. Tehát a pool egyébként és ilyen Urbán Flórikkal, meg Simon Tibikkel, tehát most direkt olyanokat mondok, akikkel azért egy kezdő fiatal bíró lehet, hogy remegő lábbal megy oda.
Jótok, egy kicsit később volt a tökély, de ő sem volt azért egyszerű a polgárásra.
Csak azt mondom, az hogy a poolnak volt respektje.
És amit Emil mondott, ez a karakter. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy figyelj, látom, és ezzel el is hallgattatta a játékosokat. Tehát tényleg volt egy olyan
tekintélye. Meg volt egy karmozdulat a köbben ez, amikor miután adott egy sárgalapot, miközben megfordult, így gyakorlatilag elküldte a francba, hogy te most aztán innentől.
Valamelyik sportkörben volt itt egy költői kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Puhl Sándor idejében létezik a VAR, de hát nyilván ezt már sajnos nem tudhatjuk meg.
Lehet sosem használni, mert nem lett volna rá szükség.
Igen.
Hát, de hogy felülbírálta volna a VAR-t, az biztos, hogy megmagyarázta volna, hogy az nem úgy van.
Nem, mert kicsit az idő, de a hírekig még mindenképpen beszéljünk a forduló rangadójának kikiáltott Vasas Puskás Akadémia találkozóról is. Ugye a vendégek nyertek 1-0, és már most jelezném, hogy 18 órától foci óra kezdődik nálunk, és Babó Leventét, a Puskás Akadémia vezetőedzőjét élőben hívjuk a terveink szerint. Szóval mitől ilyen jó szerintetek most ez a Puskás Akadémia? Ugye itt az idény előtti esélylatolgatásoknál nem sokan mondták volna azt, hogy egyáltalán pozitívan élik túl ugye itt az anyagi téren történt változásokat, de egyáltalán az új alakított edzőváltáson átesett Puskás Akadémia így szerepelhet, vagy így kezdheti az idényt.
Én a meccsnek az utolsó 25 percét láttam, vagy fél óráját, akkor már ember hátrányban volt a Vasas, és olyan lendülettel játszott a Puskás, többnyire ugye a magyar fiatalokkal, hogy azt élmény volt nézni. Olyan neveket láttam, akikről én magam pedig hát követem a sportot, bár az NB1-re az elmúlt 5 fordulóban nagyon kevés időt tudtam szakítani egyéb okok miatt, de jó volt nézni. Tehát azt látni, hogy ott volt jobb oldalon egy fiatal srác, fölírta magamnak a nevét, úgy jöttek be a labdák tőle mindenféle kitekert helyzetben, és azt hiszem a gólt megelőzően is ő csinálta meg az egy az egyet. Németh Andrásnak meg már tavaly is azt mondtuk, hogy az utolsó esélye, hogy hazajön, és akkor tud-e bizonyítani. Most egy év késéssel, de elkezdte lövöldözgetni a gólokat. Én remélem, hogy tud csinálni egy olyan fél évet, hogy esetleg a válogatott környékén ismét felmerüljön az ő neve, mert nyilván Marco Rossi nem 2-3 gól után fog valakit beválogatni. De hogy jó volt nézni az akadémistát.
Marco Rossi 6 után fog valakit beválogatni, mert a Szalait
szerintem ő nem lesz még most válogatott, jó. De ez egy másik történet, úgyhogy jó volt nézni egyébként a Puskás játékát. Számomra is meglepetés csapat, mert én is azt gondoltam, hogy akinek izgulnia kell, vagy amely csapatnak izgulnia kell, így a nyári átalakulások után, az talán az egyik a Puskás Akadémia lesz. Ettől még mindig előfordult ez, de a kezdés az ígéretes.
Hát Babó Levente, itt szerintem ő a kulcs, mert hiába Hornyák Zsolt volt már a legrégebbi edző ugye az NB1-be, aki folyamatosan egy klub élén van, de ezért kicsit szerintem a végére megfáradt ez a dolog, úgyhogy ezzel kifejezetten jót húztak. Egy szimpatikus fiúra, Babó Levente abszolút, és a csapat meg, amit játszik, az teljesen oké. Okay. Több a magyar, mint eddig, de egyébként nem rossz magyarom, mert ugye még Okeke is magyar persze, de Lukács, Dárdai, Németh, tehát teljesen jó minőséget képviselnek, és akkor még Nagy Zsolt nem is játszik, aki meg ezer éve sérült, ugye? Talán.
Mindegy,
lényeg, hogy mindentől teljesen függetlenül, tényleg ebben most ne vigyünk semmiféle politikát, amit a pályán mutat ez a csapat, az teljesen rendben van. Egyébként ezt a meccset ezt nem kikiáltották rangadónak, hanem a helyezések alapján. A helyezések alapján ez a két csapat, és a Vasast meg nem lehet eléggé dicsérni, mert ugye játszott már emberhátrányból, az akkor még nem tudhattuk, hogy milyen állapotban lévő, mert rögtön az első forduló volt Eto ellen, és kihozott egy szuper X-et, azt hiszem 2-2 lett ez a meccs, utána a Fradi ellen csak pár percet voltak emberhátrányból, de azért a Grupamából hoztak el pontot. Azóta ugye nyernek, és most megint emberhátrányban, most nem sikerült nekik kihúzni, de ugye csak magyarokkal, szóval egy a kalappal Erős Gábor előtt, mert ezt a vasast ezt egyébként kifejte jó nézni. Van néhány meccsről meccsre nagyon magas szinten teljesítő játékosuk. Egyébként ez a rabgyerek is az más kérdés, hogy ezért tényleg ki lehetett állítani, mert ugye nem feltételezek semmi szándékosságot, de mondjuk egy olyan mozdulat volt, ami hosszabb sérülést is eredményezhetett volna, és ugye a szabálykönyv szerint azért arra már lehet pirosat adni. Tehát ott mondjuk azt mondom, hogy ott azért volt ráció a VAR-ban.
Uh-huh. Balázs?
Hát itt az első, amit ezt már többször mondtam, hogy az utóbbi két idényben a Puskás Akadémia elkezdte azt a dolgot csinálni, amiért létrehozták. Tehát most ellátja a funkcióját. A kettő...
Amiért létrehozták 2007-ben.
Így van. Ezt most lehet szépíteni, meg nyilván vannak olyan korábbi Puskás Akadémiás játékosok, akik válogatottak, mert Európában fociznak, de amikor mondjuk 3 évvel ezelőtt volt a Ferencváros Puskás rangadó, mert akkor a Puskás is ment még talán a bajnoki címért is, és a 22-ből 19 légiós volt a páralépők közül, akkor nem értettem például, hogy a Ferencváros én nem is azt csinálom, amit akar, de egy Puskás Akadémia szerintem nem engedheti meg, vagy nem szabadna, hogy ezt megengedje magának. Most leginkább én azon bosszankodtam a hétvégén, megnéztem ezt a mérkőzést, meg egyébként a Puskás Akadémiának a meccseit megnézem. Az az egy meccsen voltam ott személyesen, amikor kikaptak a Kisvárdától, de azt is megnyerették volna egyébként, de ott nem játszottak jól, hogy az elmúlt években hány ilyen Orjár Roland veszett el? Hány ilyen Orjár Roland veszett el, aki mondjuk azért nem kapott lehetőséget, mert egy finn, egy azeri, egy örmény ott futballozott a helyén, akiről azt gondoltok, hogy hú, ez majd beváltja, és egy év, másfél év után sehol nem volt, a nevére nem emlékszel, és mondom, ez bármelyik másik klubról beszélhetnénk. Én pont tavaly előtt fedeztem, hogy Debrecenben volt egy japán játékos,
tényleg,
aki
kapus.
Hétszer ült a kis padon NB1-be, és egyébként csak az NB3-ba játszott. Hogy ezek hogy kerülnek ide? Én nagyjából tudom, hogy kerülnek ide, meg miért.
De miért?
Hogy miért? Azt is tudom, hogy miért, de ezt nem lehet nyilván bizonyítani, meg elmondani egy nagy nyilvánosság előtt, de aki nyilván gondolkodik, az sejti.
Nem a Debreceni Egyetem hallgatója volt, gondolom.
Nem.
Nekem Komáromi György neve ugrik be először, amikor a Puskás kijutott valamelyik nemzetközi kupasorozatba, és selejtezőt játszott, és a Covid lerombolta a félöltözőt, és ki kellett állni valamilyen csapattal, akkor feltöltötték hirtelen 16-17 éves srácokkal, és ott az akkor még 17 éves Komáromi azt hiszem, hogy Európa Liga selejtező volt, egy konferencia liga selejtező, ott is lőtt egy gólt, majd az azt követő első bajnokin. Igazából így lett úgymond felfedezve. Lehet, hogy 2 évvel később megkapja a lehetőséget, és még lesz belőle NB1-es futballista, de nekem most ugrott be arról, amit meséltél, hogy ott egy kényszer hozott egy olyan megoldást, hogy hát valakit játszatni kell. Ja, hát ő ügyes.
De csak visszacsatolva erre, hogy nem kapják meg ezek a gyerekek a lehetőséget. Kellett hozni egy magyar szabályt, amit még volt válogatott futballisták, meg játékos menedzserek még mindig vitatnak, hogy majd az tehetségutat tör magának. Nem, Magyarországon nem tör a tehetségutat magának. Lásd Varga Barnabás, lásd Nagy Zsolt.
Mondjuk Varga Barnabás Ausztriában nem tört utat magának, mert...
Lukács.
Hát, a Varga Barnabás ment előre Ausztriában is nagyon szépen. Tehát, hogy aztán valahogy valaki hazahozta. Mindenki azt mondta utána, hogy én fedeztem fel, meg én már láttam
Tamási
akkor.
Tudom,
elkezdte rúgni a gondolat, mindenki felfedezte.
Na de Ausztriában sem fedezték fel.
Egy utánpótlás vezető sem tette fel kezét, hogy bocs, én hagytam, hogy elmenjen Szombathelyről. Tehát, hogy ez nem történt meg azóta se. Szóval nagyon kellett a magyar szabály, és ha azt nézzük, hogy mi a magyar futball jövője, most az is kellett, hogy a Puskás Akadémia ne legyen akkora büdzséje, hogy ezek a változások legyenek, és tessék, megkapják a lehetőséget. Nem lesz mindenkiből, tényleg nem fog be mindenki befutni, meg válogatott, de hogy több fog kijönni, amit most látunk, hogy igazolnak el. Szerintem ennyi átigazolás magyar játékos holt szezonban külföldre, nem nagyon emlékszem.
Na persze.
Elmegyünk hírekre, bocsánat, folytatjuk igen. Ezt a magyaros témát, ha az Zalaegerszeget is behozzuk, hiszen ők egy egészen más utat választottak. Hírek után jövünk vissza.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Komoly sérüléseket szenvedett a lezuhant Gripen pilótája. Marad a napos idő elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Sára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Válsérülése miatt visszalépett Fucsovic Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az év elején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és vészjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a Magyar Nagykövetek és Főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Rekordáron talált gazdára egy futballlabda. Az argentin legenda Diego Maradona ezzel rúgta a foci történetének két legemlékezetesebb gólját még 1986-ban, a mexikói világbajnokság negyed döntőjében. A labda most 2,5 millió fontért, átszámítva több mint 1 milliárd forintért talált újra gazdára.
Közlekedés.
A fővárosban baleset lassítja a haladást a 16. kerületben a Szabadföld úton, a Vidámvásár utca közelében, valamint a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában a Dolmány utca után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a mai Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Bitman Emil, Bobori Balázs és Elpa István, és a hírek előtt már pedzegettük egy kicsit azt a szituációt, hogy melyik magyar NB1-es csapat hogyan reagál a kötelező vétett magyar szabályra. Sokan nagyon szépen alkalmazkodtak ehhez az új helyzethez, sőt, ígéretes, tehetséges fiatalok is feltűntek a pályákon. Az Zalaegerszeg viszont kimondták, hogy más utat választanak, hiszen az Eto elleni hétvégi fordulóban mindössze 3 magyar játékos kapott helyet a kezdőcsapatban. A klub vezetője úgy nyilatkozott, rövid távban gondolkodni nem előnyös a klubnak és az egész NB1-nek sem, tehát ők ezek szerint önként lemondtak arról a támogatásról, amelyet az MLS kitűzött.
De annak... is jött neki.
Egyébként szerintem pont, hogy rövid távon gondolkoznak, de pont az ETA, amelyik nem így gondolkozott. Hát az ETA az elmúlt 2 évben tavaly vitán felül teljesen rendben volt, és tavaly előtt is gyengébben kezdtek, de aztán és a végén de kifejezetten jól néztek ki, pekjük volt, legalább 5 meccs volt, amit megnyerhettek volna, de végül döntetlen lett most az 1 pontokkal, de benn maradtak akkor is, de azért egy kifejezetten ügyes színfolt volt az elmúlt 2 évben, és most mintha azt kidobták volna azt a 2 évet a kukába, eladták akit el lehet, most épp Szendrei Újpestre, ha minden igaz, ugye pont a legfrissebb tír, és ott van egy raklap légiós, és kikapnak 3-0 Győrbe. Tehát most ennek én nem látom túl sok értelmét. Mostani állás szerint még persze ezer minden változhat, de hát azért az színfolt ide vagy oda az elmúlt évekből, az ott nagyon komolyan bejelentkezett esetleg a búcsúzó posztjára ebbe az NB1-be. Nem csak azért, mert helyezésileg is nagyjából úgy áll. Úgyhogy szóval ott valamit, tehát egy működő dolgot feladni, és persze nagyba a Győr is hasonló, de más kérdés, hogy Győr a bajnoki cím után, és nem szerepel rosszul a bajnokságban egyébként ahhoz képest egyáltalán, de azért csak-csak mondjuk az összes jó magyarját vagy eladta, vagy eladta volna, de inkább megsérült Sőn, ezért nem adják el, mert most éppen szegény gyógyul, de Bembóalit is eladta, és persze maradt még ott így is minőségi játékos, és talán össze is állnak, mert legalább ott nem az van, hogy mondjuk 1 győzelem, 4 vereség, tehát nem állnak nagyon rosszul a bajnokságban, meg ugye van még egy Fradi elleni elmaradt meccsük is, amikor a Reállal játszott a Fradi miatt, a hétvége miatt. De ez a Győrt azért, ez a veszély szerintem nem fenyegeti mindentől függetlenül, de azért ott se lehet ráismerni a Győrre az előző évéhez képest, csak ott az egy olyan magas minőség volt, hogy ugye mostani is még azért bőven megfelel itt a mezőny átlagának, de az ETA esetében szerintem nagyon nagy bajba kerülhetnek, hogyha nem vigyáznak.
Szerintem csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik Zalaegerszegen, mert ahogy tavaly, illetve nem tavaly, a legutóbbi idejében tavasszal kinéztek, azt az ETA-t jó volt nézni. Kollégákkal kint voltunk a Honvéd elleni Magyar Kupa elődöntőn, olyan focit játszottak, üde színfolt volt az összes olyan légiós, aki akkor a kezdőcsapatba bekerült, és persze lehet az az út, hogy akkor majd csak külföldi eladjuk, és abból fenntartjuk a klubot, csak ahhoz kellenek eredmények. Tehát, hogyha te mondjuk nem úgy szerepelsz, és nem jönnek a győzelmek, meg nem lesz 15 gólos csatárod, akkor azt nem fogod tudni eladni 2 millió euróért a Bázelnek, bár történetesen, akit eladtak, az egy védő volt. Szóval ez egy nagyon veszélyes játék, és nem biztos, hogy ez az alai szurkolóknak tetszik, mert értem én, hogy külföldi tulajdonos van, de ez egy szórakoztató
ipar. Nem biztos. Biztos, hogy nem.
És a szurkolók pedig csak kapkodják a fejüket, hogy a legjobb magyarodat eladod egy riválisnak, és feladod azt a szabályt, hogy akkor legyen 5 magyarod. Úgyhogy ez egy érdekes irány. Én is azt vallom, hogy itt májusban lehet, hogy a vonal alatt vagy a környéken lesz az Zalaegerszeg.
De az MLS-be legalább örülnek, mert 500 millió plusz.
Bennmarad. Megjegyzem, eladsz valakit 1,3 millió euróért, akkor ugyanott vagy. Csak ahhoz eredmény kell, hogy valaki kitűnjön és jól futballozzon.
Csak olyan szomorú látni, amikor az M4 Sport interjúja ugye a meccs után, amikor megkérdezik az zalaegerszegi játékos, hogy mi lesz most veled, azt mondja, hogy nem tudom. Tehát...
Jó, pont azt a játékos kérdezték meg, aki lehet, hogy már tudja, hogy már utolsó meccsét játszott ott, ahol nem beszélhet róla.
De amit nem mondhat, így van.
Nem szeren. Riporterként is egy kellemetlen feladat ilyenkor, mert föl kell tenned a kérdést. A játékos meg mit mondja rá, és akkor ebből születik valami.
Igen.
Szerintem abban egyet értetünk, hogy a magyar futball szerkezetileg struktúrálisan most át fog alakulni.
Ez tuti.
Ez nagyon nagy biztonság. És megjelennek megint külföldi tulajdonosok, akik mondjuk egyik sem gondolkodik, úgyhogy gyerekkori álma volt, hogy az Zalaegerszeg futball csapatát irányítsa majd, hanem ebből szeretne üzletet csinálni.
Jönnek a Düsseldorfék.
És akkor nem menjünk vissza mondjuk a 90-es évekig, ja, amikor...
Olyanok talán tehát, nem jönnek, mert olyanok már nem annyira vannak.
Vételén azért most nekem így felrém lettek azok a borzasztó idők, amikor mindenféle szélhámosok, meg szerencselovagok. És akkor ehhez jöttek még akkor a magyar üzletemberek ezekben a rikítő öltönyökben. Nem tudom, emlékeztet,
hogy hát itt van előttetek a magyar üzletembere, annál nincs lejjebb. Tehát,
nagy ottmondás.
Igen, persze. Igen, nulla szakmai hitelesség és forint. Ez volt a jellemző rájuk, de megpróbálták.
Illetve hitel volt, igen. Csak nem szakmai.
Itt szakmailag azért nehéz ez, mert nem minden nyáron találsz 5-6 jó légióst, a kevés pénzből, mert ez óriási lutri. Lehet, hogy még találsz 5-6-ot, akik egyénileg jók, de valamiért nem érzed magukat jót. Magyarországon nem jó a csapatkémia, túl sok az erős egyéniség. Az öltözőben nincs hierarchia, és akkor borul minden. És amit mondasz, Emilának az a vége, hogy kiesel, és onnan meg már nem tudsz értékesíteni.
Hát ez egy hazárdjáték.
Meg nem is játszhatod a légiós. Nem is játszhatod a légiósodat, ha kiestél.
Persze. Hát, mindent lehet csinálni. Azt akarom mondani,
hogy de a kiesésem eleve annyit buksz.
Persze.
Hogy meg még a légiós
hát
is.
Hát és nyilván,
a Győrnek bejön,
nyilván ide jön valaki külföldről tulajdonosnak, az nem betenni akar állandóan, hanem kivenni.
Hát még szép.
Mert vannak olyan tulajdonosok, hogy mindig a magyar futballból, akik valószínűleg nem a nyereség miatt vannak a klub mögött, hanem érzelmi kérdés is nekik, hogy a csapatuk jól legyen. Aztán nyilván persze mindig azt szeretné, hogy üzletileg is jól kijöjjön, de én azt látom, hogy egyre több olyan magyar csapatot le fogunk látni. Én már nagyjából gyanítom, hogy például Zete ilyen, vagy Debrecen ilyen, de most nem akarok nagyot mondani, de Győr nagyon megy ebbe az irányba, hogy megpróbálják ezt a nyereséget úgy realizálni, vagy kivenni, hogy nagyon nagy része az a játékos mozgásokból.
Hát igen, csak egy idő után elfogynak azok a játékosok, akik...
Én ezt mondom.
Tehát, hogy... Ez most a mostani lyukak betömésére egy Szűcs Tamás eladása, csak már vagy egy Bárány Donáté, csak hogy Debrecenben maradjunk, az tulajdonképpen pontosan. Hibátlan, Győrbe meg aztán végképp vitális Tóth Csinger.
És nem akarok bántani senkit, de akkor még van egy remek edzőválasztás, a lengyel bajnokságból egy másodedző, egy észt másodedzőt idoznak vezetőedzőnek, akkor úgy nagyjából nagy a baj Debrecenben.
Ezek az európai kupaindulóink, ugye? Ezek voltak, ez így pontos.
Térjünk hát egy kicsit, bocsánat, a kicsit pörgetni kell, mert megy az idő a Ferencvárosra, amely egy gólos előnyből várja az Európa Liga visszavágót, amelyet csütörtökön 20:30 perctől rendeznek. Ugye a török Trabzonspor érkezik a Groupama Arénába, szóval milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek az első meccsből, és milyen esélyei lehetnek a Fradinak a visszavágón?
Most kezdem csak azért, mert az előzőre rácsatlakozva, a Fradi, most faramúci módon a Fradi még nem is jött ki, nagyon rosszul ebből ebből a folyamatból, ami a teljes magyar futballt érinti, mert Fradinak volt egy kölcsönadott játékosokkal együtt bőven 30 feletti kerete, tehát Fradi most simán megtehette, hogy eladott egy csomó játékost, egyáltalán nem gyengült, mert én még Makrakisért se hullajtottam könnyeket, mert szerintem egy elég túlértékelt pali volt, Abu Faniért sokkal inkább, tehát azért volt, akiért kár volt, akik maradtak légiósok, azok abszolút megütik a mércét, tehát Kanikovszki kifejezte, jó lett a két belső védő, az elmúlt 10-15 évben a Fradinak szerintem ilyen erős belső védelme nem volt, ott van Joseph, ott van Yusuf, tehát azért mindent összevetve jók a légiósok, és magyarból is azért most már van vagy vagyogat, tehát a Fradi ezt megtehette, hogy így gazdálkodik, és még pénzhez is jut, és a jelek szerint az ugye biztos, még az Európai Kupa alapszakaszát is megéri, minimum a konferencia ligájét, de hát most már az elvés közben jöjjön meg az étvágy annyira, hogyha sikerült 1-0-ra nyerni Trabzonban, akkor azért a 50% esélye minimum van a Fradinak, sőt legyen inkább 55 vagy 60, mert mégiscsak hazai pályán előnyről tovább lehet jutni, de azért még nem jutott tovább a Fradi, tehát ezért még tenni kell, de cserébe a Fradi az nem anyátlanodik el, hogyha az Európai Kupába kell játszani, mert ilyen meccset, mint amilyen most a Trabzon elleni lesz, játszott vagy 50-et, de hanem 80-at a mögöttünk levő évekbe, úgyhogy én azért bízom abban, hogy ebből Európa Liga lesz a végén.
Számomra nagyon kellemes meglepetés volt egyébként a Ferencváros, mert én maga nagyon féltettem a csapatot ettől a találkozótól, de persze kellett hozzá szerencse, illetve Dibusz Dénes, pont a múlt héten beszélgettünk itt az Onana faktor, meg a Dibusz faktor, hát hála Istennek a Dibusz faktor az inkább működött. Nagyon nincs még lefutva ez a párharc. Szala megszerezte az első gólját ugye a hétvégén bajnokin, akció gól volt?
Első kettőt szereztem.
Első kettőt, bocsánat, úgyhogy...
Sőt, az első hármat, csak azt nem adták meg.
Egyre inkább belelendül. Én azért abban biztos voltam, hogy nyilván nem csúcsformában érkezik meg Törökországba, de meccsről megy előre. Még egy találkozót húzzunk ki, aztán a török bajnokságban meg építse föl magát, és legyen ott egy 35 órás játékos, de a grupamába szerintem rá kell a legjobban figyelni. Óriási dolog lenne szerintem, hogyha Ferencváros ezen az úton jutna be az Európa Ligába, ahogy kiütötte a korábbi ellenfeleit. Mert
nem,
nagy,
nem nagyon volt ilyen nehéz sorsolása a Fradinak az
és azért láttuk, hogy a Twente mit művelt a Dacca, szóval, hogy ez egy nagyon szép út, és hogyha ennek az a vége, hogy valamilyen úton, módon a Trabzon is fölkerülne a kipipált csapatok listájára, akkor szerintem az elmúlt néhány év egyik legnagyobb selejtezős bravúrja lenne.
Uh-huh.
Balázs? A Pistával azért értek egyet, mert szerintem az állandóság az nagyon nagy erény most a Fradinál, hogy igazából alig kellett az alapcsapathoz hozzányúlni. És,
fix kezdők közül kevés ment el, és nem is nagyon jött ember kezdő.
Annak ellenére, hogy a magyar bajnokság nem nyerték meg, hogy maradt a bizalom a játékosok felé. Nem vagyok benne biztos, hogy rossz váltás volt a Kín Borbélyba lehet.
Sőt, szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy eddig úgy tűnik,
tehát, hogy a felső polcos edző, vagy a felső polcos, nem gondoltam.
A magyar bajnok edző, az felső polcos edző.
Igen, most nyilván a közvélemény, meg a nemzetközi összehasonlítás szerint azért persze most azt mondták, hogy visszalépés arra, de hogy biztos, ebben nem vagyok biztos, sőt, inkább azt mondom, hogy nem előrelép, vagy nem volt rossz csere a Kín Borbély Balázs csere.
És a klub ezen is spórolt valamennyit.
Ez is biztos. Sokkal nyugodtabb a légkör a Fradi körül, sokkal csendesebb, szerintem, hogy nem baj a Fradinak, hogy csendesebb.
És a bizalom is megvan, nem? Tehát ahogy jönnek az eredmények, biztos vagyok benne, hogy ha akiben esetleg volt egy kis fenntartás...
Hát bennem is volt fenntartás. Én nem gondoltam, hogy így fognak szerepelni a selejtezők alatt.
Ha mondjuk 5-2-0-val állnak 7 meccsben.
Igen. Tehát, hogy
és a Vojvodina, Vente, a Gornik és a Trabzonspor.
És persze Dibusz óriásikat védett, és akkor itt ma zárja be megjegyzem, hogy a Dibusz úgy, hogy rengeteg válogatott meccs, meg a Fradi nagyon alulértékelt kapus. Még a magyar közvélemény is alulértékeli azért, mert hogy nem jól jön ki a labdákra. Nem, hogy én nem rengeteget segített a válogatottnak a Ferencvárosnak, hogy kiváló kapus még mindig, Onanával összehasonlítva, nem gondolom, hogy Onana jó kapus lenne egyébként.
Egyébként Dibusznak szerintem az a tragédiája, hogy amikor kritika sem nagyon érte, mert éppen Gulácsi egy évig sérült volt, és ugye a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőit Dibusz védte végig, elsőrangúan, tehát nagyon több pontot köszönhet neki a magyar válogatott, mint szerintem Gulácsinak az egész pályafutása alatt, nem megbántva Gulácsit, de lényeg a lényeg, hogy ezek után viszont Gulácsi védett az EB-n. És azt szerintem, tudom, hogy oké, Marco Rossi nyilván bizalmi poszt a kapus, Gulácsi meggyógyult, mégiscsak Bundesligába véd, tehát messze felsorakoztathatók az érvek mögötte, és továbbá nyilván a szövetségkapitány dönti el, nem mi. De én szerintem az nem volt egy jó döntés, és nyilván másokkal is voltak annak, hogy aztán az EB-n gyengébben szerepelt a válogatott, mint az azt megelőző két EB-n, de szerintem ebbe is belejátszott, és szerintem Dibusznak a karrierjébe is egy kicsit belejátszott, mert ugyan semmi sem jár, mert olyan nincs, hogy valami jár.
De megérdemelte
igen. Volna, hogy vele kezdődjön szerintem az EB-n a csapat. Azóta tehát akkor, szerintem Dibusz akkor volt a csúcson, 2023-ban. Mondjuk a Fradiba is magas színvonalon védett.
Gyakorlatilag 10 éve ugyanazon a magas színvonalon.
Ez pontosan így van.
És azért ezt kevesen mondhatják el magukról, és hát reméljük, hogy neki is majd egyébként lesz búcsú meccse válogatottban, hogyha úgy alakul.
De az minél távolabb legyen, azt kívánjuk.
De az még hol van.
De amit Törökországban megint letett az asztalra...
De nem volt sok dolga, de ami volt, az viszont szenzációs.
De szerintem pont ez az igazán jó kapus ismérve, hogy amikor kell, akkor véd, és kritikus pillanatban, mert ha ott mondjuk a 70. perc környékén jön egy egyenlítő gól a törököktől, hát ott nyilván fölborult volna a pálya, de
vagy,
nem.
Vagy ha Szála berúgja az első fél időben, amikor kilépett jobb
igen,
oldalon.
Igen, de hála Istennek nem volt erre szükség, úgyhogy itthon pedig bízom benne, hogy a...
Erre rákötve, hogy a jó játékos akkor hozza a jó formát, amikor kell, kössünk át Szoboszlai Dominikra és a Liverpool teljesítményére is, hiszen a Liverpool a 99. percben 11-eshez jutott, Szoboszlai Dominik pedig, hát utólag mondhatjuk magától érthetődő. Könnyed, természetes, önbizalomtól duzzadó lövéssel pontot mentett a csapatnak.
Könnyednek azért nem nevezni.
Lehet, hogy nincs az volt.
Iszonyatosan bevartam. Arról beszélgettünk, hogy őt, a tét és az ilyen helyzet nem, hogy nem nyomja agyon, hanem kifejezetten élvezés, ezért lett ő labdarúgó, hogy a kritikusainak megfeleljen.
Hát ezért van azon a polcon tudja. Szerintem. Mert hogy 99. perc ilyen szituációban odaállni, kinéz a bíróra, mehet, fölrajzolta, elképesztő.
Mondjuk, amikor a Szoboszlai 11-es lőlapját ugye megmutatták a lövés előtt.
4-1, ugye?
4-1, de az az egy volt, amit odarúgott, ahova most. Igen. Nem oda, mert ugye kicsit följebb, mert az léc lett, de pont amikor egyszer a felső sarkot lőtte, az pont léc lett, de csak egyszer, tehát most, amikor nagyon kellett. De annyira olyan déjà vu érzésem volt, tehát a Lipcsébe a Paris Saint-Germain ellen egyébként azt hiszem 1-2-nél, vagy 0-1-nél, de ott is egy gólos hátrányban, ugyanígy az utolsó pillanatban.
Akkor mondta Neymarnak, hogy soha nem hagyom ki.
Mondta Neymar, hogy Neymar oda ment feszkózni, hogy biztos vagy benne, hogy belövődött.
Soha sem vagyok. Brazil srác, ugye?
Igen, az a brazil srác, aki már. És amikor bepanyenkázta a Nübelt a németek ellen, akkor is ugyanez volt, hogy 0-1-nél utolsó perc, 11-es, akkor is oda panyenkázott. Hát a PSG ellen a saját rutinját lőtte, tehát jobb alsók, oldalháló belülről, védhetetlen, ha eltalálja, de elszokta. Ugye hát mondjuk a Panyenkát azt sokszor nem fogja lőni, gondolom, mert azt azért sokan látták, hát most meglövi oda, ahol viszont nem lehet fogni. Tehát ez a mostani, ez a legjobb, mert ha ezt üzenbiztosan tudná rúgni, akkor nyilván mindent
is. És ezt a legnehezebb, mert oda rúgni...
Hát egy picit rossz a lábtartás, és már lelátóra
és akkor a
van nehezebb a kifordított fölfelé.
Igen.
Van nehezebb, de azt nagyon... Szerintem elkezdi gyakorolni, vagy szerintem sokat gyakorolja azt is. Most egyszer meg
tudom. De Bob, nem véletlen, hogy úgy szinte senki se rúgja. Tehát az a legritkább 11-es.
Persze, az nagyon ritka, amikor kifordított fölfelé rúgod, mert hú, ott azért nagyon benne van. Sajnos pont megjelent, Gömöri Otto rúgta így a Manchester United ellen,
igen.
Hát fölé-mellé majdnem, hogy mellé-fölé, de szegény.
De akkor azt kijelenthetjük, hogy a szögletek, a pontrugások, a 11-es rugások, azok mind Dominiké idén.
Hát úgy tűnik, és...
Hát szögletből azért McAllister azért vagy Wills rúg néha, de jellemzően ő rúgja, de a szabadrugások meg a 11-esek...
Szerintem tavaly eldőlt az elmúlt idén.
Hierarchiában odaért a piramis második fokára, most tegyük oda mondjuk a Van Dijk-ot és az Alissont, én azt gondolom, persze. Hogy ott ők vannak, és akkor utána már természetesen Szoboszlai Dominik következik. Itt én azt láttam ebben a helyzetben veszélynek, hogy, és ezt talán együtt ebédeltünk a Pista, és mondtam is a Pistának, hogy nem nézett ki jól Dominik a második fél időben, olyan volt, mintha fáradt volna. Én nagyon régen láttam ilyen kevés energiával játszani.
Ez így van.
És Így is egyébként magát a játékot megoldotta, mert nem adott el labdákat, csak nem volt benne.
De a gólban azért van némi felelőssége.
Félpályán ott kellett volna csinálni egy faltot.
Igen. Így van.
De ne hibáztassuk, mert hát iszonyatos teher van rajta. Ennek a csapatnak most már kimondva ő kell, hogy legyen a vezére, az agya. Mindezt azt is várják tőle, hogy szerezzen még 10-15 labdát egy meccsen, hogy amit eddig mutatott a Liverpoolban, és nem lehet mindig jól futballozni.
És közben itt az formálódik a pool, mert azért új edző van, tehát most még van egy elképzelés.
És én szerintem itt az a nagy dolog, hogy ebből a helyzetből, meg ilyen állapotban odaállt a 98. percben, és vett három nagy levegőt, aztán bevágta.
Megkérdezte a bírót, hogy sipolt, Spori, mert nem hallok semmit.
Igen,
rúgja csak.
Pont amit mondod, hogy 50 ezeren fütyültek, mert fújoltak. Tehát, hogy egy megyei rangadóra 200 néző előtt, amikor egy-egynél a szomszédvár ellen oda, az is kicsi a kapu, ott is kicsi a kapu. Most gondolod, de mi van Newcastle-ben?
És amikor tényleg pontok múlnak ezen.
Hát és egyébként szerintem nem volt kérdés, hogy ő fog-e rúgni. És ebben szerintem az a nagy dolog, hogy a pályán lévő Liverpool játékosok pontosan tudták, hogy ez a Dominik odamegy, és bíztak abban, hogy az lesz, ami lett. És ebben lépett szerintem most előre, ugye most már nincs Salah, tehát most már szerintem a 11-es rugásoknál sem kérdés, hogyha a pályán
eddig is
ketten van,
voltak kijelölve, csak ha Salah fölvett a labdát, akkor Dominik azt mondta, hogy akkor úgy.
De ugye 17 évesen Lieferingbe lement a Bundesliga másodba, osztrák Bundesliga igen. kettőbe, aztán fővette a csapattársa a labdát, hogy elrúgja a 11-es, oda ment, kivette a kezéből 17-es, és berúgta a 11-es. Tehát, hogy...
ez is egy karakter.
De a Premier League ez valószínűleg azért kevés. Tehát a Gakpo azért nyilván az egy filmszínház volt, hogy igen, ott mászkált honnan alatt a labdával.
Mondjuk ilyet mostanában több ilyet láttunk. De
ez pontosan is. Tudatos.
Ez azért tudatos, mert megy a Feszko 16-oson belül, ott mindenki próbálja meggyőzni a játékvezetőt, meg azt utálom, hogy a kapusok hergelik a 11-es lövőt, tehát ott bohockodnak előtte, próbálják kizökkenteni, de ilyenkor kéne a játékvezetőnek elésnek, mert első mozdulat sárga, még tovább, pup, mehetsz ki, aztán, ha hogy álltok
meg. Igen, de ez csak egy rövid ideig mehetne, mostantól már a Szobosztait fogják idegesíteni, mert tudják, hogy ő rúgja majd
igen,
a végén.
Igen, de azért van az, hogy valaki táncolt a labdával, és amikor 10% helyzet, akkor oda megy a másik, aztán elveszi tőle, tehát, hogy ez az a baj, hogy na, ez is tényleg, amit mondtuk, hogy színház, meg a másik, tehát a 11-es rugó hergeléséről szól.
Köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Így van, elröppent az idő. Bitman, Emil, Bobori, Balázs és Erpa Fista volt a mai vendégünk. A zene után jövünk vissza.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A tűz pusztít megint bennem, és megfagy a levegőm, talán az égból száll fölöttem. Vagy csak egy repülő, vajon tényleg kaphatok új lapot, vagy az elme fény másolt. A helyzet az, hogy a megszokott, itt megszakadt. Ha felborítok mindent, ahogy te az életem, csak egy a jó a káoszban, veled együtt nézhetem. Kibe ugrál a tudatom, ha tudnám, még a napból még végre kiderül, vajon tényleg kaphatok jobb lapot, majd az elme fény másolt. A helyzet az, hogy a megszokott itt megszakadt. Ha felborítok mindent, ahogy te az életem, csak egy a jó a káoszban, veled együtt nézhetem. Kibe ugrál a tudatom, ha tudnám,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A társházigazda ellen folytathatja a női röplabda válogatott az Európa-bajnokságot. Nehéz feladat vár a hölgyekre, hiszen pokoli hangulatra számíthatnak Isztambulban. Törökország, Magyarország, női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzés 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 5 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, folytatjuk a Hazafutást. 1956. augusztus 24-én született, tehát ma lenne 70 esztendős Mayer Lajos, válogatott labdarúgó, a Videoton SC 1984-85-ös idényében UEFA Kupa döntőig menetelő csapatának kiváló jobbszélsője. Róla beszélgetett a Sporttörténelem című adásunkban Virányi Zsolt és Turi Gábor.
Részese volt a Videoton kupa menetelésének az 1984-85-ös idényben. Az UEFA kupában alacsony termete ellenére nem ijedt meg a kemény hátvédektől. Beadásaiból rengeteg gól született. Fiatalon hunyt el, a 40-es éveiben járt, amikor autóbaleset áldozata lett. A 70 évvel ezelőtt, 1956. augusztus 24-én született Mayer Lajosról beszélgetünk. Virányi Zsolt üdvözli a hallgatókat, beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, a sárbogárdi születésű Mayer Lajost, akit mint annyi más fiatal Csiszár Imre fedezte fel viszonylag későn, már 16 éves volt, amikor a Videótonba került. Az ifiből rövidesen a tartalékban találta magát, majd 1974. november 30-án bemutatkozott az első osztályban. A Vidi ugyan 5 óra kikapott Győrben, de az akkor balszélsőként helyet kapó Mayer játéka nem okozott csalódást, idézem a Népsportot. Elő csak az újonc fiatal Mayert lehet dicsérni, aki bátran, mozgékonyan és hasznosan játszott. Az idényben 9 alkalommal lépett pályára, a 3-0-ás budapesti piroskék győzelemmel végződött Vasas Videóton találkozón csapata veresége ellenére 7-es osztályzatot kapott. A Népsport szerint, idézem, elől a fiatal Mayer volt a csapat legjobbja, ügyesen cselezett, jól adott be, de társak nélkül maradt. Az utolsó körben a székesfehérváriak 6-1-re lelépték a Tatabányát 8-as osztályzata mellett. Ez állt, gyors volt, jól cselezett, jól is adott be, ezt követően a jobb szélsőt nem lehetett kihagyni az együttesből, nem mellékesen villogott a bronzérmet hozó 1975-ös svájci UEFA tornán is.
Az 1975-76-os idényben a Videóton versenyben volt a Ferencvárossal a bajnoki címért, amelyen Mayer Lajos is pályára lépett, hát ez egy emlékezetes történet.
Így van, a mindent eldöntő végül egy-egyre végződött ülőüti mérkőzésen a jobb szélsőt a 65. percben labdaerugásért kiállította Münz György játékvezető. Hogy a bíró tévedett volna? A Népsport úgy vélte, idézem, a játékos olyan hibát vétett, amire az év elején kimondták, hogy kiállítást vonhat maga után. De az igazsághoz tartozik, hogy elég régen és akkor is csak elvét állította ki labda elrúgás miatt játékost bajnoki mérkőzésen, és ezen a találkozón sem Mayer volt az első, aki sípszó után belerugott a földön guruló vagy álló labdába.
Mit tudott Matyi? Ugyanis csapattársai csak így becézték Mayer Lajost.
Mindkét szélen hasznos volt, nem tartott a robosztus védőktől, kiválóan cselezett, más kérdés, hogy nem egyszer túlzásba vitte, ám az összjátékhoz is értett. Csapattársa Szabó József, azaz Csantyi, nem tagadta, idézem, a góljaim többségét az ő beadásaiból szereztem. Tudtam, merre, mikor cselez, mikor jön a beadás, hová érkezik a labda, vagy nekem hová kell mozdulnom, hogy odaérkezzem. Szinte testvérek voltunk nem csak a pályán, azon kívül is. Szenzációs futbolista volt a csapat támadójátékának mozgatórugója. Én különösen sokat köszönhetek neki, nélküle nem lettem volna az, aki voltam a pályán. A sors kegyetlensége, hogy az akkori rendszer miatt nem mehetett külföldre és nem vihette többre, amiben nagyon nehezen törődött bele. Tiber László sem fukarkodott a dicsérő szavakkal, idézem, nagyszerű játékos volt a maga idejében Magyarországon, a posztján az egyik legjobb. Már fiatalon is jellemző volt rá a bátorsága, nem ijedt meg a legkeményebb védőktől sem. Alacsonyan volt a súlypontja szinte sokszor annyira, hogy mi sem tudtuk, mi következik, mit fog csinálni. Ugyanakkor kiváló közösségi ember is volt, akit mindenki szeretett. Nem hiszem, hogy lettek volna ellenségei, meggyőződésem, hogy legalább annyira jó edző lett volna belőle, mint amilyen játékos volt, ha nem hal meg tragikus hirtelenséggel.
Természetesen részese volt Maier Lajos az 1984-85-ös UEFA kupa menetelésnek, az UEFA kupa döntőig vezető úton, ugye rengeteg mérkőzésen, de hát aztán az UEFA kupa döntőjében is emlékeim szerint egy nagyon fontos pillanatban, de hát majd te elmeséled, Gábor.
Így van, előbb legyen a következő, tehát a Paris Saint-Germain idegenbeli 4-2-es legyőzéséből oroszlán részt vállalt, a Népsport szerint elől Maier rengeteget futott, jó cselezett, bár átadásai nem mindig sikerültek, amíg a pályán volt, hasznosan játszott. Hogy mennyire hasznosan? Beadásából született a második és harmadik fehérvári gól, amikor a 71. percben Kovács Ferenc lecserélte, a Parc des Princes-ben vastaps kísérte az öltözőbe. Erre a csatár így emlékezett, örültek, hogy nem láttak már a pályán, udvariaskodtak, semmi más. Amikor a visszavágó a köd miatt 2-0-ás hazai vezetésnél félbeszakadt, dühösen jött le a pályáról, akkor még nem tudta, hogy a megismételt találkozón az ő góljával nyer a csapata 1-0-ra. A sportlap nem véletlenül írta, döntő érdemeket szerzett a győzelemben, egyszerűen nem tudták tartani, gyakran tűnt fel mindkét oldalon.
A következő körben a jugoszláv Partizán ellen is betalált, tehát a belgrádiak ellen.
5-0-ra nyert a Vidi, a Népsport szerint, idézem, ördöngősen cselezett, több gólban benne volt és rugott is egy parádésat. Ő maga ezt mondta a góljáról, ösztönösen ráéreztem, hogy meg tudom szerezni a lasztit, azt mondják, Sándor Csikar szokott ilyen gólokat rugni. Nagy megtiszteltetés, hogy az ő trükkjével hasonlítják össze ezt a találatomat. Hozzátette, tartottunk a Partizántól. Félelmetes keménységű közismert, bár most nem keltettek ilyen benyomást, sőt. Azt hiszem döntő volt, hogy hamar megéreztük, lehet neki gólokat rugni, többet is.
Élete legemlékezetesebb gólját, amit már előbb elkezdtem mondani, 1985-ben az UEFA kupa döntő visszavágóján szerezte a Real Madrid ellen. Maier nevének említésekor szinte mindenkinek ez jut eszébe róla.
Igen, lövésével a Videóton a Bernabeu stadionban 1-0-ra nyert. A fehérvári találkozón, amelyet otthon a Videóton 3-0-ra elvesztett, sérülés miatt nem léphetett pályára, amit így kommentált. Többen kételkedtek abban, hogy korábban valóban sérült voltam-e. Higgyék el, csak most tudtam játszani, mondta a visszavágó után. Tegyük hozzá, a jobbszélső 6 hétig nem léphetett pályára. A Bernabeu-ban a Miguel Angelnek lőtt gól leírása a Népsport szerint, idézem, és a végén robbant a bomba. A 86. percben Wittmann ment el a jobb szélen, beadása Sanchezról a jobb összekötő helyén álló Maierré pattant. A csatár egyből lőtt, s a labda bombaként vágódott a bal felső sarokba. Góljáról Matyi ezt mondta, jól jött a labda, fölnéztem, s azonnal elrúgtam, behuntam a szemem. Amikor a kapu felé közelített, lefelé csapódott, akkor már tudtam, hogy befér a léc alá. Életem legszebb meccse, pályafutásom legszebb pillanata. Boldogság, hogy újra a pályán lehettem, annyi kihagyás után.
A válogatottban korán sem ért el hasonló sikereket. Miért?
Jugoszlávia ellen mutatkozott be 1976. április 17-én. Banja Lukán Vemper István cseréjeként Baróti Lajosnál ugye került be a csapatba, majd a nemzeti együttes következő meccsén Svájc elleni 1-0-ás győzelem során Lozánban kezdett, ő adta a gólpasszt Fazekas Lászlónak, ám harmadik, egyben utolsó válogatottsága Lakat Károly kapitánsága idején kudarcot hozott. A bemutatkozásnál, tehát Baróti idején azt írták róla, amikor Vempe cseréjeként beállt, hogy jó benyomást keltett, ám amikor Magyarország itton 2-0-ra vesztett az Egyesült Államok ellen 1900. október 26-án a Népstadionban, nagyon sok játékost kritizáltak, teljesítményét így minősítette a Népsport, nem tudott megbirkózni hátvédjével, rendre alul maradt a közelharcokban, nem tudta beadni a labdákat. Ám nagyon fontos tényező, hogy nem volt könnyű bekerülni akkoriban a legjobbak közé, válogatottsága 3 esztendejében olyanokkal kellett harcolnia, a jobb szélső posztért, mint Fazekas László, a ferencvárosi Pusztai László és a szintén fradista Szokolai László is rendre a csatársor jobb oldalán kapott helyet, vagy a Diósgyőri Borostyán Mihály, és akkoriban az újpesti Dózsa csatárát, Kapát, azaz Fazekas nem lehetett kihagyni.
Noha Törzsgárda tagnak számított Székesfehérváron, mégis keserű szájízzel távozott.
Azt hinni az ember, a Videóton emblematikus játékosa jobban volt klubjával, de nem. Az 1987-ben lejáró szerződésével kapcsolatban nem tudott megegyezni a vezetőkkel, nem kötöttek vele szerződést, ezért Győrbe igazolt, s ugyan játszott néhány bajnoki mérkőzésen, nem igen tudott gyökeret ereszteni a Rába partján. Visszatért Székesfehérvárra, a Videótontól az 1987-88-as idény végén búcsúzott csapata Kovács Ferenc irányításával június 5-én 4-3-ra legyőzte a Sülfogot, Mayer 7-es osztályzatot kapott. Nem volt szerencséje a légióskodással Matyinak, amikor állítólag egy portugál, majd francia csapat érdeklődött iránta, elfelejtettek szólni neki. Karrierje ívét talán a Videóton labdarúgó krónikája című kiadványban fogalmazták meg a legpontosabban, idézem. Tudása alapján több volt benne. Mindössze háromszor volt válogatott, de a bal szerencsés játékosok közé tartozott, vagy sérülés akadályozta meg, hogy egy jó profi szerződés elérése, hogy előrébb lépjen.
Matyi, vagyis Mayer Lajos fiatalon hagyott itt bennünket.
Tragikus körülmények között halt meg 41 évesen. 1998. februárjának utolsó napján a gyalogosan közlekedő Mayert elütötte egy gépkocsi, s hiába küzdöttek az életért, napokon keresztül március 11-én elhunyt.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
17 óra 16 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, és asztali tenisszel foglalkozunk a következő percekben. Vendégeket is köszönthetek nagy szeretettel. Köszöntöm Somnyó Gergelyt, a Budaörsi Sportklub elnökét, illetve Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét. Szép napot kívánok, és köszönjük szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük a meghívást.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Sok mindenről tudunk beszélgetni, szerencsére, de kezdjük azzal az apropóval, ami talán a legközelebbi időpont, augusztus 28-a és 30-a között. Budaörs városa és a Budaörsi Sportklub ad majd otthont az asztali tenisz női bajnokok ligája első csoportkörének. Ez egy háromnapos nemzetközi torna lesz. Először kezdjük azzal, hogy megvilágítjuk egy kicsit ennek a tornának a jelentőségét, és azt, hogy mi kellett ahhoz, hogy Budaörsre jöhessen első alkalommal egy ilyen színvonalú torna. Gondolom, hogy egy kis sportdiplomácia, egy kis eredményességi rangsor, amelyet a Budaörsi Klub az elmúlt években, évtizedekben elért. Szóval mennyire volt nehéz ennek az eseménynek a Budaörsre hozatala? Gergely.
Ez egy nagyon komoly sportdiplomáciai siker, aminek szerintem az alapvető összetevői azok, hogy nagyon komoly és nagyon magas színvonalú rendezvényeket tartottunk már Budaörsön, asztali teniszben is az évek alapján. Erről tud az Európai Szövetség, és ezt elismerte egyben. A másik egy számunkra nagyon fontos jubileum, hiszen fél évszázados a budaörsi asztali tenisz. Ezt is beírtuk egyébként a pályázati anyagba. És hát nem utolsó sorban valóban az az eredményesség, amit a klub, a szakosztály és elsősorban női asztali tenisz csapat az elmúlt évtizedekben elért, ezek összességében adhatták azt, hogy ez a rangos torna Budaörsre került, és hát nem utolsó sorban a helyszín, hiszen Budaörs városa azért köztudottan nagyban támogatja és szereti a sportot.
Igen, ezt kérdeztem volna, hogy kellett-e valamiféle garancia, vagy valamiféle támogatás a város részéről, amely elősegíti ezt a rendezést?
Hát egyfelől van egy nagyon szép sportcsarnokunk, ami nagyon sokféle sporteseménynek ad otthont, és hát a komolyabb asztali tenisz mérkőzéseket is itt játszották a lányok, és hát azért szerintem elég szerényen beszélt Gergő arról, hogy milyen eredményeket ért el ez a csapat, hiszen az elmúlt 50 év alatt 9-szer lett bajnok a budaörsi női asztali tenisz csapat, és hát fantasztikus eredményeket értek el nemzetközi szinten is.
Az, hogy az infrastruktúra rendelkezésre áll, gondolom, hogy az egy alap, tehát kell egy rendezési követelményrendszernek megfelelni, de mennyi ember munkája kell ahhoz, hogy esetleg sikeresen, vagy nem esetleg, hanem mindenképpen sikeres legyen majd ez az esemény.
Hát nem tudom, hogy ezt elmerjem árulni, de úgy fogalmazok, hogy 2+5 ember körülbelül, ez így helyes. Célegyenesbe fordultunk most már, ugye ez erről a hétvégéről van szó, ahol most tartunk. Én nagyon várom a hétvégét is, de picit várom a hétfőt is, hogy utána legyünk egy nagyon sikeres rendezvénynek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a belépés díjtalan, tehát tényleg mindenkit várunk, reméljük, hogy mindenki visszaérkezett most már azért a nyaralásból, és 8 nemzetközi szintű csapat lesz, tehát nem csak a budaörsi, ugye, mert magunkkal nehéz is lenne játszani. Mind a 3 napon egyébként 16 óra 30-kor kezd a budaörsi csapat, de reggel 10-től estig egymás után egyetlen egy versenyasztalon, főasztalon nagyon komoly mérkőzéseket lehet látni, tehát én búzítok mindenkit, hogy jöjjön. Illetőleg egy kísérő program is lesz, egy nyílt nap, ki lehet próbálni az asztali tenisz sportágat. Mi mindig fontosnak tartjuk a várossal közösen azt, hogy mi egy versenysportegyesület vagyunk, na, számunkra nagyon fontosak a versenysport eredmények, de úgy gondoljuk, hogy a közösségi szabadidősport is legalább ennyire fontos, hiszen a mai rohanó világban azért a gyerekek úgy tudnak kézzelfogható példaképeket látni, hogyha egy csarnokban, sokszor egy teremben edzenek egymással, és mi nagyon reméljük, hogy a versenysport eredményeken túl ebben is jól haladunk a város sport életében.
És ez feltétele is volt egyébként az önkormányzati támogatásnak, hogy az utánpótlás, nevelés és a tömegsport is legyen a fókuszban az egyesületnél. Csak úgy lehet az egyensúlyt megteremteni, meg arra buzdítani budaörsieket, hogy mozogjanak, sportoljanak, ha van minta, de az meg nem jó, hogyha csak versenysport van. Úgyhogy én azt látom, hogy ebben egyébként Gergőik egy nagyon egészséges egyensúlyt tudtak találni, és azért azt kiegészítve, szóval mindenkit búzdítunk, nem csak a budaörsieket, itt tényleg 8 nagyszerű csapat lesz, és izgalmas mérkőzések, tehát akik az asztali teniszt szeretik, látogassanak el a hétvégén mindenképpen Budaörsre.
Mindjárt beszélünk a lebonyolításról is, de vissza a rendezéshez, mennyi idő telt el azóta, hogy elnyerte Budaörs a rendezési jogot, és azóta mik voltak a legfontosabb feladatok így rendezésileg, szervezésileg, mik voltak a legnagyobb kihívások?
6 hete kaptuk meg a végleges választ, tehát nem volt olyan nagyon sok időnk. Azóta pedig folyamatosan dolgozunk, elsősorban a csapatoknak a szállását, étkezését, reptéri transferét, helyi transferét kell megoldani, folyamatosan igyekszünk a médiával kapcsolatot tartani. Nagyon nagy dolognak gondolom azt a tenisz sportágban az, hogy 2 mérkőzés is közvetítve lesz az M4 Sport különböző felületein, ez asztali teniszben Magyarországon nagyon fontos. Ez egy picit mindig kettős érzés, mert aki a tévét nézni, az nem lesz ott a helyszínen, de azok, akik nagyon vidékről esetleg, vagy nehogy Isten külföldről nem tudnak átjönni, reméljük, hogy ők a tévén is közvetítik. Illetőleg azért azt is gondolom, hogy ez egy nagyon komoly marketing érték is a klubnak mindenképpen, de a budaörsi sportnak is, hogy ennek a városnak azért van egy olyan csapata, amelyik a 9-szeres bajnoki címen túl Európa kupát nyert 2 évvel ezelőtt, ami a legnagyobb nemzetközi siker, és igyekszünk ezeknél az alkalmaknál azért azt is kihasználni, hogy minél több emberrel megismertessük magát a sportágat, és büszkék vagyunk arra nem, hogy mi vagyunk az egyetlenek, de arra igen, hogy mi hosszú évek óta, 24 éve most már minden alkalommal felvállaljuk a nemzetközi kupa szereplést, és ezzel képviseljük a várost, de egyben képviseljük a magyar asztali teniszt is, hiszen nekünk azért ez alapvető sportágunk még akkor is, hogyha nekem abban a megtiszteltetésben van részem, hogy 14 éve most már az egész klubot vezethetem, de én mindig elmondom, hogy nem tagadom meg azt, hogy honnan jöttem, de majd 2-3 mondatot a későbbiekben arról is szeretnék mondani, hogy a többi szakosztályunknál is a sportnál milyen eredmények születnek. Szóval a szervezés nagyon széles körű, reméljük, hogy egy olyan feltételt, rendszert és egy olyan körülményeket tudunk teremteni, hogy ez mindenki számára megfelelő lesz.
Gergely úgy fogalmazott, hogy 24 év óta folyamatosan vállalják a nemzetközi szereplést, tehát ez nem adott. Gondolom, hogy van arra példa, akár itthon, akár külföldön, amikor egy csapat nem él ezzel a lehetőséggel. Ehhez is az kell, hogy az anyagi bázis, a támogatottság, a város hozzáállása meg legyen?
Talán nem nekem kellene mondani, de azért ez így igaz, hogy egyfelől én nagyon szeretem a sportot, nagyon tisztelem azt, amit a BSC és a két másik sport, mert ugye KFTV kellett alakulni ahhoz, hogy TAO pénzekhez lehessen jutni, tehát a kézilabda meg a futball az így működik nálunk, de amit nálunk ezek az egyesületek végeznek, az nagyon tiszteletre méltó, és mindig el szoktam mondani, hogy annak ellenére, hogy bármi nagyon erősen támogatjuk, azért összeadtam itt, ahogy készültem, szóval megközelíti az 1 milliárd forintot, amit sportra fordít az önkormányzata, az intézmények fenntartásával, a sportcsarnok működtetésével, a különböző a BSC és a különböző KFT-knek, akik sporttal foglalkoznak, támogatásával.
Ebben van kézilabda, labdarúgás, látványsportok, és vannak a kisebb sportágak is?
Így van. A 7 szakosztály a BSC-n belül, és a két nagyot, sőt, hát van a Diáksport Egyesület, akik szintén nagyon komoly eredményeket rélnek erről labdában. Szóval, hogy ez nagy összeg, ha onnan nézzük, hogy az önkormányzat mennyit tud rá fordítani, de nagyon szerény összeg ahhoz képest, hogy nem is nyugat-európai szinten, ha nézzük, de hát ha magyarországi, hát hogy mondjam, erősebben szponzorált egyesületeket nézünk. Szóval én azt gondolom, hogy igen tiszteletre méltó az, amit ezek az egyesületek végeznek. Másrészt, amikor Gergő elmondta, hogy készülnek föl, szóval itt 4-5 embernek a hihetetlen munkája az, hogy egy ilyen rendezvény megvalósulhat, és hát szerintem máshol több tucat ember az.
Ezért aki kérdeztem, igen, pontosan.
Két dolgot még hagy emeljek ki. Az egyik, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, az az, és ez is lehet egy válasz arra, hogy miért tart egy régóta ez a sorozat, hogy mi az elmúlt 24 évben csak és kizárólag magyar játékosokkal érjük el ezeket az eredményeket. És nekem az a tapasztalatom, hogy sok esetben az a kötődés, ami a klubhoz, ami az országhoz, ami a városhoz köti a sportolókat, hogy a kispadon csak és kizárólag magyarul beszél mindenki mindenkivel. Ez több esetben olyan plusz erőt ad, hogy rengeteg olyan mérkőzést tudnék mondani, ahol egy-kettő vagy több ázsiai játékossal felálló ellenfelet tudtunk legyőzni, azzal a fajta közösségi egybetartozással, amit egyébként most is fogunk ünnepelni, szóval számunkra ez a hétvége mindenképp ünnep lesz. A másik pedig, amit ki szeretnék emelni, hogy igen, tehát rendkívül fontos az önkormányzat támogatása, ami nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el, ugyanakkor közös célunk polgármester úrra, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ehhez a folyamathoz, amit mi végigviszünk, sikerülne a piacról is majd szponzorokat, támogatókat találni. Ez a láb azért jelen pillanatban hiányzik a sportegyesület költségvetéséből. Ami azonban még szerintem fontos, és megvan, az egyrészt megvan a támogatás, másrészt megvan a sportolók és az edzőknek a fantasztikus munkája, és megvan az a sportvezetői lobby tevékenység, amit néhányan próbálunk vinni. Szerintem ez a három alapvető tényezője ahhoz, hogy egy sportegyesület, egy sport jól tudjon működni egy városba, és talán még annyi, hogy mindig az a legjobb, és ez Budaörsön megvan, hogy mindenki azzal foglalkozik, ami ezért, és ez szerintem egy nagyon fontos
ez fontos, igen.
Egy dolgot azért hadd tegyek hozzá, mert kis ördög azért itt bennem van, hogy azért az sem lenne baj, hogyha az eredmények alapján történnének a jövőben a támogatások bármelyik szakosztály működése tekintetében.
Hát igen, ez lenne az ideális. Igen. Ez mennyire nehéz, ugye, hogyha a hallgatóink között annyira nem követi valaki az asztali teniszt, azért pontosan képben van azzal, hogy légiósok nélkül nagyon nehéz. Tehát ez, hogy csak kizárólag magyar játékosok és szakemberek vannak például Budaörsön, ez gondolom, hogy egyedi, de mennyire fenntartható ez? És látunk-e példát esetleg külföldön ezen a szinten hasonlóra?
Én nem látok ilyen példát külföldön, én most jelen pillanatban asztali teniszről tudok beszélni, hogy más sportákban van ilyen. Én azt gondolom, hogy ez egy unikum, és ez egy fantasztikus dolog, hogy mi ezt végig tudtuk vinni, és azt határoztuk el most már nagyon sok évvel ezelőtt, hogy ami ezzel a koncepcióval, ezzel a szemlélettel végigvihető, azt végigvisszük, de mi nem szeretnénk változtatni ezen a dolgon. Ennek két üzenete van, az egyiket az előbb elmondtam, a közösségi dolog, a másik pedig, hogy mindig komoly szakmai célunk volt, hogy a magyar játékosoknak adjunk lehetőséget nemzetközi mérkőzéseket játszani. Aki bármilyen sportágban sportolt, az tudja, hogy egy külföldi utazás, egy ott lévő meccse való felkészülés, egy ottani hangulatú döntőszettes mérkőzés, ezek nem csak egy-egy segítséget adnak egy-egy sportolónak, hanem befolyásolhatják a pályafutását is. Tehát innen azért kerültek ki asztali teniszben, budaörsi olimpikonok lettek, Európa-bajnoki bronzérmesek pont a budapesti rendezési Európa-bajnokságon, és azt gondolom, hogy enélkül a koncepció nélkül nem lettünk volna kilencszeres magyar bajnokok, és nem lettünk volna Európa-kupa győztesek. Talán az egyik dolog, amire a legbüszkébbek vagyunk.
Természetesen ezt kívánom, hogy végig ezt az irányt lehessen tartani, hogy csak magyar játékosokat szerepeltet a Budaörs, de egyébként egy külföldi asztali teniszező számára lehet vonzó a Budaörs, tehát mit kínálhat ez a klub, akár sportszakmailag. Az anyagiakat nem mondom, mert feltételezem, hogy azért külföldön több pénz van az asztali teniszben, tehát hogy ez a klubmodell, ez a sok-sok éve működő, sikeresen működő rendszer, ez vonzó lehetne egyébként szerinted?
Több jelentkező volt már külföldről, aki szeretett volna Budaörsre igazolni, és nálunk mindig ez a fajta szemlélet, ez felülírta azt, hogy esetlegesen papírforma szerint erősebbek legyünk, akár a nemzetközi megmérettetésben, és a legutóbbi magyar bajnoki címnél is az a fajta közösség maradt meg, amivel nyertünk. Hiszen ugye ez mindig azt jelenti, ha idegen légiós befogad valamelyik egyesület, az azt jelenti, hogy a aktuális csapatból valakinek a helyét elveszi, és mi az elmúlt évtizedekben nem nagyon küldtünk el játékos például Budaörsön, pont azért, mert próbáltuk fölépíteni mindig a jövőt, és lám most is, miután 2024-ben nagyon sok klasszis játékos, Fazekas Mária, Póta Georgina, a kedves hallgatóknak ezek a nevek nyilván sokat mondanak, elhagyták a szakosztályt, és mégis tudtuk ezt úgy pótolni, hogy idén is megnyerte a csapat a bajnokságot.
Szerintem ez ha úgy tetszik, az utóbbi idők legszebb eredménye, mert egyáltalán nem számítottunk arra, hogy bajnokságot fognak tudni nyerni a lányok, sőt, még az utolsó mérkőzésen, amin eldőlt, hogy bajnok lesz a budaörsi női kézilabda asztali tenisz csapat, akkor hát én nem adtam volna túl nagy tétet arra, hogy nyerni fognak, és a lányok megmutatták, hogy akkor is megnyerjük.
Vitinkov Tamás polgármester úrral és Somjó Gergely elnök úrral hamarosan folytatjuk, a hírek után jövünk vissza.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, szeretnékkel, Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Már kézbesítik a postások az iskola kezdési támogatást. Marad a napos idő, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok.
Sporthírek.
A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NB1-ben szereplő klub. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátósára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. Bársérülése miatt visszalépett Fucsovics Márton a Winston-Salem kemény pályás tenisztornától. A 34 éves magyar játékos címvédőként indult volna, így viszont 250 pontot veszít, és a 82-ről a 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban ott van a főtáblán, de csak a 32 között kezd majd, ahol a szerb Miomir Kecmanovicsal játszik. András Csaba újabb két helyet javítva már az 54. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 24 éves magyar játékosnak változatlanul 656 pontja van. András Csaba, aki az utóbbi hónapokban több bravúros győzelmet is aratott a különböző tornákon, az évelején még a 160. hely környékén állt a rangsorban. Az eredeti tervtől eltérően lesz magyar páros a keddi vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Erről Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője számolt be az MTI érdeklődésére. A vegyes váltóban Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka indul.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Hozzátették, a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés játszott döntő szerepet. A költségvetés tervezett módosítása azonban a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi hiányjavító intézkedést tartalmaz. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Ásványi olajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noi Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Kigyulladt mintegy 1200 szalmabál a Jászkísér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz tovább terjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak.
Közlekedés.
Kamion és személyautó ütközött össze az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Továbbra is asztali tenisz a téma. A stúdióban itt van még velünk Somjó Gergely, a Budaörsi Sportklub elnöke, illetve Vittinkov Tamás polgármester úr, és arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy augusztus 28-a és 30-a között Budaörs rendezheti meg az asztali tenisz bajnokok ligája női csoportkörét. 8 csapat érkezik, ugye a Budaörsön kívül 7 nemzetközi együttes érkezik, 2-4-es csoportban mérkőznek meg a csapatok, ez 12 meccset jelent 3 napon keresztül, és ahogy olvasni lehetett, különösen nagy a tétje, hiszen csak a 2 csoport első fog tovább lépni a bajnokok ligája második csoportkörébe, a másik 6 résztvevő egyel lejjebb lévő Európa Kupa sorozatban mérkőzik meg. Ha jól láttam, a Budaörs összességében, tehát az első körös csapatokat is beleértve a 11. kiemelt, mondhatjuk ennek megfelelően, hogy bravúr lenne a továbbjutás, vagy azért ezt szeretnék a csapattagjai hazai pályán mindenképpen véghez vinni.
Nagy bravúr lenne a továbbjutás, és nem is szeretnénk most, elég sok alkalommal tettünk már terhet erre a csapatra, most nem szeretnénk terhet tenni. A legfontosabb célunk mindannyiunknak az, hogy ezt az egész hétvégét ünnepként éljük meg. Persze egy versenysportoló, akkor elkezdi meg, csak akkor nem annak tekinti, de szeretnénk, hogyha a csapat ki tudná magából hozni a maximumot, és ez az egész hétvége, az egész magyarországi asztali tenisz ünnepe lenne. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra. És amit az előbb elhangzott, az, hogy a Budaörsi Sportklub még mindig a 11. legmagasabban jegyzett csapat Európában, ez egy fantasztikus dolog, és ennek is az egyik következménye az, hogy ezt a rangos tornát megrendezhetjük.
És ugye, bár erről már talán tettünk is említést, de azért a másik 7 csapatban nem kevés távol-keleti játékos lesz, úgyhogy hát egyfelől azért érdemes lesz eljönni, mert fantasztikus meccsekre van kilátás. Másfelől tényleg én is azt érzem, hogy nagy bravúr lenne, de a labda azért, szokták mondani, ugye, gömbölyű.
Még az asztali teniszben
is. Még az asztali tenisz, bár az sokkal kisebb, de én azt hiszem, hogy azért a lányok mindent meg fognak tenni, ami tőlük telik, és biztos, hogy jó mérkőzések lesznek.
Gergely, mutassuk be egy kicsit a csapatot. Ugye Bachmann Péter a vezetőedző, Madarász Dóra, Imre Leila, talán mondhatjuk, hogy a rutinosabbak közé tartozik. Dohocki Nóra, Szosznyák, Emma Muskó, Liza és Váradi Emma viszont kifejezetten fiatal játékosok, ugye? Tehát, ahogy említettük, nem feltétlenül a csoport elsőség megszerzése a cél, gondolom, hogy tapasztalatszerzés, rutinszerzés és ilyen kvalitású ellenfelek ellen a gyakorlás, jó értelemben vagy gyakorlás.
Gyakorlatilag ez össze lett foglalva. Talán amit kiemelnék, azért Madarász Dóra mindenféleképpen hosszú évek óta a klubjátékosa, számtalan olyan ajánlatot utasított vissza, ami anyagilag számára sokkal kedvezőbb lett volna.
Válogatott
játékos volt, ugye mostanában sajnos már a különböző okok miatt nem az, de Dóra 2-szer volt olimpián, és nagyon reméljük, hogy még ki fog tudni jutni olimpiára. Imre Leila a főszerepet játszott a bajnoki címben, megverte Póta Georginát a Final Four döntőjén, a többiek pedig valóban fiatalabbak, akik közül Dohocki Nórát mindenképp kiemelném, mint az egyik legnagyobb magyarországi magyar tehetséget, és ahogy az előbb is említettük, nekünk célunk az, hogy a fiatal játékosoknak lehetőséget adjunk, fiatal magyar játékosoknak lehetőséget adjunk nemzetközi mérkőzéseket játszani, és talán az edzőről egy rövid gondolat, hogy Bachmann Péter most már 15 éve ennek a csapatnak az edzője, ami szerintem szintén jelzi azt a fajta koncepciót, azt a fajta modellt, hogy nem az van, hogyha véletlenül egy meccsen kikapunk, akkor rögtön azon gondolkodunk, hogy a edzőt elküldjük, itt ezek másfajta kötődések, ezek barátságon alapuló, nyilván amikor tét van, akkor kifejezetten szakmai kapcsolatok, és én egy másfajta klubmodellben kevésbé érezném jól magam, még akkor is, hogyha esetlegesen még eredményesebbek lennénk a mostaninál.
De más klubokat látva ez egy unikum? Hogy itt ilyen bizalmi kötődés van, nem mindig eredménycentrikusságra megy a dolog, hanem a folytonosságra mondjuk?
Az eredménycentrikusságot azért nem vennénk el magunktól, ha valaki ismer engem, vagy
akkor
ismeri
a minden áron való.
Talán ez így, főleg miután mi szerintem már a klubmodellnek köszönhetően lényegében az elérhető, a reálisan, és talán egy picit a realitáson túl elérhető eredményeket sikerült elérni a csapatnak. Így valóban ez mindig fölírta, és felül is fogja írni, hogy egy családias, ahogy a polgármester úr mondta, szerintem mi már akkor közösséget alkottunk, amikor talán ezt a szót még nem is használtuk annyira, mint amennyire most ez divatos lett. A régi edzéseken azért minden korosztály játéktudástól függetlenül egymással edzett, játszott a gyengébb a jobbal, és fordítva tudtuk egymás születésnapját, tudtuk egymásnak a különböző problémáit, bajait. Szerintem erre tud egy igazi sportegyesület építeni. Azt még mindenképp hozzá szeretném tenni, hogy ehhez az egészhez az is hozzátartozik, hogy a sportklubunkban 7 sportágban összesen több mint 550 sportoló, ez 550 családot érint, tehát Budaörs életében azért nagyon jelentősen részt vagyunk, és hagy büszkélkedjek azzal, hogy a 7 sportágunk közül 5-ben is születtek idén magyar bajnoki címek, ami azt mutatja, hogy az egyesület tényleg egy komplett egészet alkot, még akkor is, hogyha vannak néha nehézségeink, ez természetes, de meggyőződésem, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon komoly és jó munka folyik. 2 nagyon röviden tudom, hogy az asztali tenisz a fő téma, de a judó magyar bajnoki címeit hagy emeljem ki, hiszen az is egy saját rendezésű, budaörsi rendezésű bajnokságon született, illetőleg sporttörténelmi sikert ért el a női tenisz csapatunk, amelyik fennállásról óta először lett magyar bajnok. Tehát idén 2026-ban talán a legkisebb labdákkal játszó pat az asztali teniszben Budaörs a női bajnok, ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy dolog.
És nagy élmény is volt, azért tegyük hozzá a tenisz döntő, a Final Four, és tényleg én azt hiszem, hogy ez egy olyan élmény, ami még a mai napig bennem van, pedig most már sok-sok hét eltelt azóta. De azért még ahhoz, hogy csatlakozzak, amit Gergő mondott, szóval tényleg itt lehet érezni valami olyan közösségi kohéziót, ami az asztali teniszezőket jelenti. Ugye korábban az egyik iskolánknak a torna termében volt az edzés, és hát ha szabad itt saját élményt mondani, én hozzám mind a két labda, az egész kicsi és a nagyobbik is közel áll, én nagyon sokáig teniszeztem, aztán volt sokféle térdsérülésem, és akkor egy ideig, hát hogy is mondjam, nem mertem teniszezni, mert 2 vitt el a mentő teniszezés közben, és azt mondtam, na jó, akkor ebből elég, és akkor gyakorlatilag ilyen családtagként fogadtak be, és jártam le az edzésekre, és éreztem azt az összetartozást, azt a szeretetet, ami ezt a csapatot az edzőkkel, a szakvezetéssel, a gyúrón keresztül, mindenkin keresztül, és a játékosokkal összetartotta, és miközben baromi komoly edzések voltak, azért akkor ott a fiatalokkal, az utánpótlással lehetett pingpongozni, szóval, hogy nagyon jól éreztem magam velük, és ezért én egyébként nagyon sokáig is hálás leszek nekik. Aztán visszatértem a teniszhez, amikor már úgy alakult, hogy tudtam újra játszani.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye polgármester úr 91 óta irányítja a város. Gondolom, hogy ebben a sok-sok évben azért olyan emberi kapcsolatok, olyan kötődések alakultak ki, hogy az, hogy esetleg ön ott van egy-egy sporteseményen személyesen is, az nem csak egy ilyen hivatali kötelesség, hanem azért, mert ismeri, vagy kötődnek eseményhez személyek, esetleg generációk. Ugye arról is beszéltünk, hogy a Budaörsi Klub 50 esztendős, tehát olyan generációk nőhettek ki.
A klub 100 éves.
Bocsánat, igen, így van, pontosítok.
Szóval
igen, köszönöm.
Van komoly múlt van, bár igazából az a focihoz köthető, uh-huh. mert ugye először az alakult meg Budaörsön. Tehát maga a BSC, a Budaörsi Sportklub, az a centenáriumét mert 2 évvel ezelőtt ünnepelte, és hát ide ünnepeljük az asztali tenisz 50 éves fennállását, de ahogy mondta valóban, tehát itt olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, mindegyik sportágnál, szóval bármelyik meccsre megyek le, akár a kézilabda csapatére, akár a fosziéra, akár az asztali tenisz, vagy akár a tenisz meccsekre, akkor ott barátokkal találkozunk, és ez az egy ilyen kisebb településnek, 30 ezer fő az már nem olyan kicsi, de mégiscsak van egy ilyen varázsa.
És akkor a 30 ezer főből, ahogy említettük, 550 körül belül az a sportolói létszáma, amely a Budaörshöz köthető.
Az egyesülethez
köthető. A Budaörsi Sportklubon belül nyilván a többi.
Igen. De azért sokkal több ez azért.
Igen. Uh-huh. Így van.
Mennyire nehéz a gyerekeket, a mai fiatalokat az asztali tenisz felé terelgetni? Ugye erről itt sokat beszélünk a Nemzeti Sportrádióban, hogy ma már egyáltalán a fiatalokat sportolásra rávenni nagyon komoly feladat, de hogy éppen az asztali teniszt válasszák, az mennyire bonyolult?
Ugye az én célom most már az, hogy bármelyik szakosztályt válasszák a gyerekek. Nagyon sok alkalommal tartunk sportválasztó napokat, nyílt napokat, ahol a edzőink és sportolóink segítségével lehet megismerkedni a sportággal. Ami szerintem nagyon fontos, az egyiket már említettem, a kézzel fogható közelségben lévő példaképek. Ezek nem csak ilyen mondások, hanem ezt tapasztaljuk, hogy sokan jönnek azért judozni, pingpongozni, karatézni, mert ismerik a korábbi nagyszerű versenyzőket. És Budaörsöt én abból a szempontból is kiemelném, hogy azért ez egy olyan város, ahol ha valaki elkezd valamit komolyan űzni, legyen sport, zene, bármi más, akkor ott megkapja azt a fajta minden jellegű támogatást és szakmaiságot, ami ehhez fontos. Ha ez a fő kérdés, akkor az utánpótlás edzőknek rendkívül fontos szerepe van a sportban. Tehát ők azok, akik meg tudják tartani, motiválni tudják a gyerekeket, és egy tévhitet nyilván nagyon sokan elmondták már, de azt, hogy aki a sportra fekteti a legtöbb energiáját, az gyengébb lesz a tanulásban, ez mérhetően nem így van, ez megöl,
ez a kettő, ez
kiegészíti egymást a létező legjobban, és én azt gondolom, az egyik fő célunk nekünk is, mint sportegyesületnek az, hogy mindenki a saját maga szintjén sportoljon, ezért vagyunk büszkék például a Futabörs rendezvényre, amit megrendezünk ősszel, ami pedig tényleg a sportnak az a fajta része, ahol mindenki megtalálhatja azt a távot, amit lefut. Az asztali teniszre visszatérve talán Budaörsön igen népszerű az asztali tenisz, hiszen van egy olyan csapat, amelyik ilyen eredményeket ért el, és én azért azt hallom vissza, hogy a budaörsiek, ha nem is mondom, hogy napi szinten követik a budaörsi asztali tenisz, de azért tudják róla, hogy ez Magyarországon jelen pillanatban, nem jelen pillanatban, az első elmúlt negyed évszázad tekintetében kimutatott eredmények alapján Magyarország legeredményesebb klubja asztali teniszben, és Európában is komoly rangunk van ezzel kapcsolatban.
Azzal kapcsolatban, amit kérdezett, fölmerült bennem egy gondolat, miközben Gergő beszélt, hogy nehéz-e bevonni a gyerekeket arra, hogy sportoljanak. Ugye volt ez a mindennapos testnevelés történet, és én azt láttam, hogy az országban sok helyen a lépcsőházba futottak a gyerekek, megpróbálták kitölteni, de nem voltak a feltételek adottak. Mi Budaörsön azt igyekszünk megteremteni, minden iskolának van sportcsarnoka, vannak sportpályák, vannak az egyesületek, akiknek a lehetőségei és a tér adott ahhoz, hogy lehessen sportolni. Tehát ha a feltételeket megteremtjük, akkor nem olyan nehéz a gyerekeket bevonni. És egyébként a Gergőiknek már az asztali tenisz, azoknak volt egy nagyon jó kezdeményezésük, pont azért, hogy a mindennapos testnevelés ki tudják tölteni értelmes célokkal, hogy az iskoláknak fölajánlottak és jártak asztali teniszezni. Ezt nem tudom, hogy a mai napig így van-e. Mindenesetre ez egy sikeres történet volt, mondjuk az én gyerekeim is jártak asztali teniszezni.
Amiről még nem beszéltünk, hogy ugye az asztali teniszhez nem sok anyagi ráfordítás kell. Tehát, hogyha van egy asztal, igen, akkor már csak idő kell, és elszántsák, hogy valaki, nem? Vagy Gergő,
hát az
nem?
Az elejéhez nem sok anyagi ráfordítás kell, utána azért ez megváltozik. Kert. Itt is rendkívül drágák a sportszerek nyilván, mint az összes többi sportákban, de valóban elkezdeni. Illetve az asztali tenisznek van még egy előnye, amiről sokan mi, akik a verseny asztali teniszt űzzük, néha megfeledkezünk, de pedig ez szerintem pont, hogy használnunk kéne, hogy gyakorlatilag minden korosztály találkozik, és kevésbé régebb óta fiatalabbak, pedig még inkább találkoznak, hiszen pingpongozni mindenki pingpongozott, vagy az úttörő táborban, vagy később más jellegű rendezvényeken, és szerintem bár van különbség nyilván a között, hogy valaki versenyszerűen, vagy amatőr szinten űzi a pingpongot, de ezt használnia kéne az egész magyar asztalitás társadalomnak, és szórakoztató. Igen. Illetőleg talán még egy dolgot idehoznék, bebizonyított tény külföldi kutatások alapján már, hogy például a demencia megelőzés a demenciának a akár szinten tartásán, hogy ne romoljon az állapot a sakkhoz hasonlóan, ugye ez is egy nagyon fontos lehetőség, hiszen ez is egyszerre a koncentrációt, a mozgás finomságokat viszi.
És van még valami, amit egyébként én meglepődve a tenisznél olvastam, azt hiszem, ha amerikai nyílt teniszbajnokságon, ugye a hálótartó oszlopok mellé mindig is szoktak vetíteni valamit, és oda az volt, hogy a világ legegészségesebb sportja, és mondtam, hogy jó, oké, én imádom a teniszt, de azért ez talán mégis túlzás. És akkor az ember mit csinál? Megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy mi az alapja mindennek. És azt az érdekes dolgot találtam, hogy mind a japánok, mind az amerikaiak végeztek felmérést, és lesz azért ennek párhuzama azzal, amit Gergő az asztali teniszről mondott. Azt találták, hogy valóban a tenisz nagyon egészséges abból a szempontból, hogy egy, nagyon sokféle irányban mozgunk, tehát a kardió szempontjából is van jelentősége, de valami még fontosabb, amiről te is beszéltél, társaságban járunk, nem otthon ülünk, mozgunk, és ez ennek a hatása a lelkünkre, az egészségünkre nagyon erős. Uh-huh. Tehát nincs korhatár.
És az, hogy egy ilyen családias, nagyon jó emberi közösség alakul ki Budaörsön, ez azt feltételezi, hogy azok a példaképek, korábbi versenyzők, akik már nem aktívak, egy-egy ilyen visszatérő rendezvényre, például nyílt napra nagyon szívesen jönnek, készségesen jönnek, és örömmel találkoznak például a gyerekekkel?
Ez abszolút így van. Most is lesz egy rendezvényünk a Bajnokok Ligáját megelőzően, ami a 50 évet ünnepli, és nagyon reméljük, hogy minden olyan játékosunk, aki korábban itt volt velünk, most is visszajön és segít, illetve együtt ünnepelünk.
És közülük sokan vannak olyanok is, akik egyébként gyermekeket oktatnak, ha nem feltétlenül Budaörsön, de mindig visszajönnek az ilyen.
Abszolút, illetve olyanra is van például, hogy korábbi játékosunknak a fia lett magyar bajnok, tehát itt generációkon átívelő sikerek vannak, ami tényleg túl azon, hogy versenysport, legalább ennyire sokat hozzáadnak ezek az emberi dolgok. Amit polgármester úr mondott, egy dologgal hagy egészítsem, hogy valóban itt olyan fantasztikus körülmények között sportolhatnak a gyerekek, felnőttek, ami nagyon-nagyon nagy előny. Ugyanakkor olyannyira sokan kezdtek el sportolni, és olyan komoly eredményeket ért el több sportág, ezenből az asztali tenisz is, hogy közös vágyunk az, hogy valamilyen formában, valamilyen módon infrastruktúra fejlesztés tudjon történni a sportban. Én azt gondolom, hogy az egész én a Budaörsi Sportklub nevében tudok beszélni, amiről talán az első kérdés hangzott, akár a humán erőforrás tekintetében, tehát ott tart a klub, hogyha szeretnénk ezt megőrizni, vagy egy picit fejlődni, akkor akár infrastruktúra, akár humán erőforrás tekintetében szeretnénk előlépni. Én ezzel nem azt akarom mondani természetesen, hogy ez a város feladata. Ez egy olyan vágy, amit közösen szeretnénk valamilyen módon megélni.
Ugye, mint ahogy Martin Luther King abban a híres beszédében mondta, Gergő is elmondhatja, hogy nem jelen időben, de volt egy álmunk, csak hát...
Ezt akartam behozni, hogy igen. Itt szóban forgott egy új csarnok, ugye? Megépítése,
bizony,
nem tudom, mit ez hol akadt.
A korábbi elnökkel nagyon előre haladott állapotban volt, olyannyira, hogy a város ehhez biztosított területet, közlekedési kapcsolatot, infrastruktúrális kapcsolatot, és a szövetség elnöke nagyon magabiztos volt a tekintetben, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani. Aztán ez elmaradt sajnos. Jó lenne, hogyha ez változnék. De sok területen nagyon örülnék, hogy egyáltalán a magyar sport területén, a finanszírozásban, és nem csak az állam szerepében, talán legalább ennyire fontos az, hogy a cégek, a szponzoráció is, hát hogy is mondjam,
teljesítmény arányos
pontosan,
legyen.
Pontosan, igen, köszönöm szépen a segítséget.
Én akkor ezt kimondhatom, hogy azt kívánom, vagy azt mondom, hogy a Budaörsi Sportklub az eddigi eredményeit tekintve is, és amiről eddig beszéltünk, megérdemelne egy méltó, vagy egy sokkal modernebb létesítményt, úgyhogy ha innen tudunk üzenni, vagy segíteni, akkor azt örömmel megtesszük. Vitinkov Tamásnak, Budaörs polgármesterének, és Somjó Gergelynek, a Budaörsi Sportklub elnökének nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
Mi is köszönjük.
Sikeres. Köszönjük a lehetőséget, és mindenkit várunk a hétvégén Budaörsön. Köszönjük
menjenek
szépen.
Minél többen. Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Tóth Bélával további kellemes rádiózást kívánok.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen enne. Lehet, kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban gitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban.
vagy el a mászbid, azzal is pénzt keresel, hogy csak állsz itt. A borra való gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod, szusszan is, és több voltuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, de nem táncolsz jobban. Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én.